Sziasztok, ez a Kultúra Podcast 31. adása, ami abban a szempontból különleges lesz, hogy most először fogunk kifejezetten magyar fesztiválokról és úgy alapból a fesztiválpiacról beszélgetni. A vendégeim Süli András, a kampusz főszervezője, és Kocsis András, a Kerepdog alapítója. Mielőtt még a srácok bemutatkoznának, annyit elmondanék mindenképpen, hogy nagyon nehéz volt kitálni azt, hogy kit fogunk hívni a podcastbe. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy ki a legmegfelelőbb ember erre, hiszen sok fesztivál szervező van, de kevés olyan van, akit én már majdnem minden fesztiválon láttam. A Süli az pont ilyen. Az Andor is meg azért gondoltam, mert hogy egy, az Andor is ott van majdnem mindegyik fesztivál, amit, ahol én is ott vagyok általában. Kettő, az Andor is nagyon-nagyon vágja az egyre többen, egyre gombamon megnövekvő mini fesztiváloknak a világát. Szóval velük kettőjükkel fogjuk végignézni azt, hogy idén milyen fesztiválok lesznek Magyarországon, mikre érdemes elmenni, és miért lesz érdekes. Sziasztok, szia Süli, szia Andris.
Hello.
Sziasztok, hello.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan fogjuk nyomni egy kicsit, valójában igyekszünk gyorsak lenni, mert rengeteg fesztivál van. Megpróbálom mindent sorra venni, ha valami végül kimarad, az azért van, mert nem tartottuk elég érdekesnek ezek szerint, vagy én nem tartottam elég érdekesnek.
Vagy majd beleköpünk a levesetbe, és felhozzuk, és
így van.
Számon kérjük rajtad, hogy miért nem. Erről miért nem volt szó.
Az elején rögtön olyan fesztivállal kezdenénk, ami még május 30-én kezdődik, és most először tartják meg, ez a Queer Option nevű fesztivál, erről szerintem az Andris fog kicsit mesélni, nem tudom, Sülita,
én most hallok róla először, tök jó így kezdeni.
Kis talán elmondanád, hogy ez miért lesz spéci?
Igen, hát azért gondoltam, hogy mindenképpen érdemes lenne erről a fesztiválról is beszélni, mert ugye Budapest Essentials idén valószínűleg nem lesz, a Rakéta Fesztivál is megszűnt tavaly, és én tökre hiányoltam egy jó budapesti klubfesztivált, és itt is ugye az lesz, hogy ez egy queer témájú fesztivál, de lesz egy csomó zenei program, főleg ilyen punk dolgok, meg DJ-szettek, és a Gólyában, meg az Aurórában, szóval kicsit ilyen vándor jelleggel tökre megfér, és tökre megférne akár még több klubfesztivál is Budapesten, és olyan szempontból is különleges a témaválasztás miatt is, tehát, hogy ilyen queer vonatkozású dolgok lesznek, ami egy elég katyvaszált egy csomó ember fejében, hogy mi ez az egész queer dolog, és emiatt is pláne tök jó, hogy talán lesz egy kis edukáló
hatása. Közben rájöttem, hogy már hallottam róla. Igen, vagyis, hogy olvastam róla múlt héten, hogy lesz.
Tehát, azt lehet mondani a laikus hallgatóinknak, akik még nem tudják, mi az a queer, hogy ez nagyjából egy milyen tematikájú, mit jelent az, hogy ez egy queer fesztivál?
Hát a queer az alapvetően egy ilyen LMBTQ jellegű dolog, ebből a Q a queer. És egyébként a fesztiválnak is ez a lényege, hogy pontosan rájöjjünk arra, hogy Budapesten mit jelent queernek lenni, de alapvetően ez az egész queer dolog valami olyasmi, hogy határokat bontogató, nem ilyen non-bináris gender dolgok. Azon gondolkodok, hogy tudom úgy megfogalmazni, hogy ilyen konyhanyelven legyen egy kicsit. De hogy...
Hát azt kell mondani, hogy akkor az egy ilyen szexuális és nemi szabadság és korlátlanság kapcsolatos fesztivál, ahol alapvetően nem a zenei téma a fő meghatározó pont, hanem inkább egy ilyen társadalmi, szexuális és nemi vonatkozású fókusz van ezen a fesztiválnak, ugye?
Igen.
Egyébként volt már olyan hasonló a Magyarországon egyébként, ami ilyesmivel foglalkozott, hogy kifejezetten mondjuk az LMBTQ közöknek csinált külön fesztivált?
Hát mondjuk a Pride-ot végül is ide lehet venni, mert ugye az sem egy zenei fesztivál, viszont rengeteg kísérő eseménye van minden évben. Valamint most volt a Gólyában is Hysteria Fesztivál, és lesz az Aurórában, nem fordítva, az Aurórában volt a Hysteria Fesztivál, és a Gólyában lesz a Lady Fest, amik mondjuk nem annyira LMBTQ dolgok, viszont így hasonlóan ilyen szexista, feminista dolgokat például érintenek, szóval ez mondjuk egy ilyen hasonló flow. De szerintem ilyen, tehát konkrétan queer fesztivál még biztos, hogy nem volt Budapesten, ha csak nem a Pride, de az is egy kicsit más, ez inkább lesz zenei.
Szóval május 31-én kezdik a Queer Option Budapesten, majd nem sokkal utána egy viszonylag új fesztivál, de nem most először tartják meg, ez a Colorado, ahol például mindkettőtöket találkoztam tavaly. A Colorado-ról azt kell tudni, hogy tavaly tartották meg először, és mi a pontos helyszínen? Valahol a hegyekben egy cserkésztelep, azt hiszem, ha jól tudom.
Azaz.
És tavaly...
Hú, nem fog eszembe jutni a név, pedig nagyon érdekes.
Nekem sem egyébként sajnos, de mindegy. Hogy, de
ha, hogy most
igen, egyébként. Igen. Ahogy én emlékszem tavalyról, meglepően nagy sikere volt a fesztiválnak. Az érdekelne, hogy ti minket ott voltatok, nektek így elsőre mi volt, ami a Colorado-ról így eztekbe jut, és mi az, amivel esetleg megérdemli azt, hogy úgy külön foglalkozzunk vele.
Sokat agyaltam, mielőtt hívtál, vagy miután hívtál, hogy jöjjek el ebbe a podcastbe, hogy nekem fesztiválszervezőként így hogyan lehet azt helyre tenni, hogy most más fesztiválokat adott esetben akár fikázzak, vagy legalábbis kritikus is lehessek, úgy, hogy közben nyilván valahol ugyanazon a piacon mozgunk, meg innen. Szóval azért ez egy érdekes kérdés, de minden esetre nekem ilyen vegyes érzéseim voltak tavaly, nulladik nap jutottam ki. Akkor ráadul pont itt voltam Budapesten, nagyon spontán jött a dolog. Egy-két nappal előtte sikerült ezt így nyelvbe ütni, hogy megnéz, kíváncsi lettem nagyon, hogy milyen egy ilyen új sztori, hogyan nő ki, milyen az első lépése egy olyan fesztiválnak, amivel kapcsolatban azok az érzéseim voltak, hogy nagyon-nagyon erre a belpesti közegre lő, és ezt próbálja meg kimozdítani, de úgy ez a szlogenjükben is benne van.
Tehát igen, valahogy Pest-Veszel Budai hegyekben.
Igen, meg arra is kíváncsi voltam, hogy mondjuk a Bánkítóhoz képest ez így hova akar lőni, miben hasonló, miben más. Meg, ami viszont tök jó volt, az tényleg az, hogy nekem, miközben én egy nagy fesztiválon, egy mainstream fesztiválon dolgozom, közben nekem tök érdekesek azok a rendezvények, amik sokkal szabadabban tudják azt a dolgot kezelni, hogy sokkal bátrabban tudnak nyúlni a teljesen friss és gyakorlatilag ismeretlen, vagy csak nagyon szűk közegben ismert zenekarok közül. Úgyhogy szerintem ez a részhez tökre rendben volt. Hát amik voltak, azok szerintem utána kijöttek az ilyen internetes feedbackekbe, hogy ilyen logisztikai problémák voltak. Tényleg még a nulladik nap, amikor én voltam, akkor nem volt annyira szívás mondjuk visszajutni este Budapestre, de ahogy hallottam a többi napon, ez például komoly gondokat okozott. A térerő nélküliség az meg egyszerre varázslatos, és közben meg néha baromi idegesítő.
Igen, egyébként, ha belegondolunk abba a térerő nem azért kell igazából, hogy egy fesztivál szervező fejével gondolkodok most, hogy nem azért kell, hogy tudja telefonálni, hanem hogy egyébként a social media, menjen a social media bázis, hiszen hogyha ott vannak a fesztiválon, és posztolnak róla folyamatosan, hogy hello, Colorado vagyok, akkor az esetben bevonz még több embert. És gondolom azzal, hogy nincsen térerő, ez a lehetőség igazából ezzel elveszik. Nem tudom, hogy Andris, mondom, hogy idén benne vagy valamennyire a Colorado szervezésében, ha jól tudom. Uh-huh. Idén a két legnagyobb problémát, a logisztikát, mert egyébként tavaly tényleg katasztrofális állapotok voltak a le- és a feljutással. Én pont megúsztam mindkettőt, mind oda, mind vissza, mindegyik alkalommal, szóval én pont nem tudom, hogy...
Igen, én is egyébként.
Nekem nem volt ez probléma, de nagyon sok embernek szívta.
Nekem, hárman ülünk itt, és nekünk nem volt
igen, gond. Igen, de tényleg sokan voltak, akik problémáztak. Andris, idén lesz ezzel kapcsolatban valami fejlődés?
Igen, a térerővel nem lehet mit kezdeni, tehát az adott, viszont például vannak tök jó alternatív megoldások, mondjuk van ez a FireChat nevű alkalmazás, ami egy ilyen bluetoothos hálózaton keresztül teremt lehetőséget arra, hogy a fesztivál látogatók üzenetet küldjenek. Ez mindenkinek ajánlott, hogy letöltse.
Ez a fejlesztés az, amit a tüntetésekre is szoktak használni.
Igen.
Külföldön, aminek
ez igen, nem, hogy fizikailag egymás közelébe lévő embereket. Aha, akkor is összekapcsol, hogyha ők egyébként nincsenek online.
Így van.
Buszozással kapcsolatban pedig egy új céggel fog dolgozni a Colorado, és remélhetőleg jóval szervezettebb lesz. Viszont meg az út, tehát hogy aki volt ott, az látta az út állapotát, tehát hogy azért abból sose lesz egy Elon Musk-szerű Hyperloop hálózattal 10 másodperc alatt lejutni, ott nem lehet 10 másodperc alatt lejutni a fesztivál területére. Tök sok embertől hallottam, hogy elsétáltak, és tök jó volt a mezőn egy kicsit sétálni, de megértem azokat is, akiknek ez nem tetszett. Egy kicsit így a fesztivál védelmében mondjam, és tavaly is a beszámolóban is ezt írtam, hogy minden gyermekbetegsége ellenére szerint én nekem számomra a legnagyobb meglepetés a Colorado-val az volt, hogy így elsőre ilyen szinten ennyire klappolt minden, mondjuk ilyen 90%-ban.
Igen, tehát, az nekem is én ott voltam minden nap, és nyilván a belpesti feeling egyébként tényleg megvan, mert az ember látja a közönség összetételéből, hogy azért, hogy is mondjam, nem a Budafakimpest pólós atlétás arcok mászkálnak, hanem azért annál egy ilyen pár fokkal MOME dizájnszakosabb arcok vannak inkább.
Mondd ki, hogy hipsterebb.
Vagy hipsterebb, igen, akár ezt is mondhatjuk. De hogy az nagyon meglepő volt, hogy egy nagyon kevés olyan magyar fesztivált ismerek, ahol a kevésbé ismert magyar fellépők, vagy akár a tök ismeretlen magyar fellépőkre elmennek úgy emberek, hogy nem ismerik, és hogy akarnak, érdeklődnek az új iránt. És egyébként ezt majd, erre majd kitérünk majd akár a kampusz kapcsán, vagy akár a nagyobb fesztivál kapcsán, hogy ez mennyire okoz problémát szervezésnél, de hogy azért a magyar fesztivál közönség szereti azt látni, amit ő már ismer általában, legalábbis ez a magyar világon azért mindenhol így van, de mondjuk a Colorado-nál meg nagyon működött az, hogy ezek a sok kicsi magyar underground zenekar, vagy akár egy-két nagyobb, azok meglepően nagy számú közönséget tudtak játszani, nagy volt az érdeklődés, és mindezt úgy egyébként, hogy alapvetően mondjuk árban nem volt olcsó, mert a sör is tök drága volt, meg voltak még ott nekem olyan dolgok, amik nem működtek, viszont azt láttam, hogy...
Belépő viszont nagyon olcsó volt, ezért azt tegyük hozzá.
7000 forint volt a három maximum, nap, az egyébként nevetségesen olcsó volt, és hogy nyilván infrastruktúrában még lenne mit fejlődni, de hogy maga a közeg, és az, hogy egy olyan európai szintű fesztiválról beszélünk, ahol tényleg fontos az, hogy milyen zenei programok vannak, és hogy a közönség inkább zenéért megy, mint azért, hogy jó bulizzon. Ez egyébként tök jó, és tök meglepő látni, és a legjobb az, hogy idén már a szervezők is érezték azt, hogy erre lehet építeni, és ugye lesz majd idén Totterje, lesz ugye a Beak, ami
a Portishead producernek
igen, és még lehet egy csomó másik külföldi fellépő, és hogy ez klassz, mert hogy ezek a fellépők is szerintem hú de mainstreamnek, és nem lesz soha Balatonszent nagy színpadon.
De nem is kell, meg
de teljesen
kell, jó.
De nem is kell, de hogy...
Totterje sem lesz.
De hogy ebből látszik, hogy úgy néz ki, hogy Magyarországon most már, ha igaz, csak Pest környékén, de van már igény olyan kicsi fesztiválokra, amik már tematizálódnak, amik már nem feltétlenül tömegigény szolgálnak ki, és ahogy láttam tavaly, nem tudom, mennyire volt teltház tavaly, de hogy nagyon jól pörgött a fesztivál, és valószínűleg idén is, és nagyon sokan lesznek, és ez egy nagyon jó folyamat. Az más kérdés egyébként, hogy azért mondjuk ki, hogy ez mondjuk a Bánkító programjával azért elég erős átfelés van fellépők szintjén.
Egyébként meg abban még vitatkoznék is veled, hogy szerintem maga a jelenség az nem feltétlenül annyira új, maximum annyi van, hogy az a célközönség, akit a Colorado belült magának, és ki is tudott vonzani, meg minden, az mondjuk sokkal láthatóbb, mondjuk akár számotokra, vagy számunkra, vagy ami közel ennek a főleg ennek a pesti belvárosi közegnek a számára, miközben egyébként korábban is volt rá példa, hogy egy-egy szubkultúra fogta magát, és felépített magának egy rendezvényt, amivel kiment valami ilyen Isten háta mögötti helyre. Mit én a Fekete Zaj jutott most eszembe, ami abszolút, most pár abszolút év után a földbe áll, de az mondjuk nagyon speciálisan erre ment rá, hogy egy viszonylag jól körülhatárolható szubkultúrát megpróbált megszólítani, és azt fogta magát, és nyilván ez egy városi szubkultúra volt, és egyszer csak kiment valahova, így a hegyek közön, a Mátrában volt.
Igen, Mátrában
volt az a rendezvény, és szerintem volt, találnánk még nem kevés példát hasonlóra. Az biztos, hogy szerintem a Colorado az jól ült fel most egy ilyen egyébként is meglévő ilyen korszellemre. Tehát, hogy azok nem véletlen, hogy amennyire én outsiderként tudom, hogy olyan arcok vannak mögötte, akik egyébként viszonylag trendinek mondható pesti vendéglátóhelyeket, Toldi, Központ, nem tudom, Lerm, stb. Tehát, hogy olyan közeg van mögötte, akik egyébként is látják azt, hogy ma mi az, amit én Budapesten így az ilyen itt-ott mozgó, és ezen a szintéren szórakozó fiataloknak jól megy, vagy eladható.
Ez most már egy trendszerűség, hogy azzal, hogy beállt nagyjából a magyar fesztiválpiac, és most már május végétől augusztus végéig szinte végig vannak nagy ismert fesztiválok, ennek köszönhetően az egyetlen piacirés azok ezek a pici tematikus fesztiválok, amik már nem egy nagy tömege próbálnak kiszolgálni, hanem kifejezetten egy kisebb közegre épülnek. Ez egyébként ez lehetséges, hogy ez egy trend lesz, hogy akkor az, amit a Süli mondott, hogy ez mindig is volt, csak akkor nem volt annyira internet.
Nem, szerintem a piacirés az nem ez. Szerintem a piacirés az lehet, csak nem tudom, hogy Magyarország mennyire érett meg erre. És dumáltunk így előzőleg arról, hogy érdemes néha így kikacsintani mondjuk a szomszéd országoknak a fesztiválpiacára, és hogy például Csehországban, ami nem szomszéd, de majdnem, Csehországban például nagy nemzetközi közönséget vonzó tematikus fesztiválok vannak. Tehát pont ez, hogy miközben nálunk mondjuk a nagy kereskedelmi alapon működő fesztiválok azok ilyen vegyes felvágott mindegyik, igen, tehát hogy mindegyik próbál így kicsit mindenhova lőni, vagy legalábbis, hát igen, vagy fogalmazhatunk így is, meg minden, mondjuk ehhez képest Csehországban a Brutal Assault-tól kezdve, ami full kő, kemény metal,
van hip-hop,
így van, van az Uprising, ami egy reggae dancehall dub, stb. Fesztivál, van lett itt róla, ami drum and bass-es, és ezek rendesen egész Közép-Európából oda vonzanak embereket, tök nagy headlinereket léptetnek fel a maguk műfajában, tehát Csehország elment ebbe a tematikus zenei műfajokra specializálódó nemzetközi fesztiválok irányába, miközben nálunk tényleg az van, hogy így van az két-három nemzetközi közönségre lövő nagy fesztivál, a Szigetcsoporthoz tartozik, és azután úgy jövő fesztiválok pedig alapvetően egy ilyen nagy mixet próbálnak meg valósítani, vagy pedig olyan picik, mint amikről most beszélgettünk, amik meg egy-egy szubkultúrára, vagy egy szubkultúrális közegre lőnek.
Egyébként a Creepy Tipi még ilyen, egyébként Csehországban, az meg a helyi Colorado fesztivál kb. De hogy az a cseheknek miért könnyebb? Esetleg a németországi közelség miatt egyszerűbb nekik, mert azért jó lenne átlátni azt, hogy miért történhet az meg, hogy mondjuk, amíg mondjuk Lengyelországtól Csehországig az ilyen tematik, ugye Lengyelország volt van a
Off,
ami ugye szinte egy ilyen...
Nagyon... Sőt, hát az egészen komoly, igen. Tehát az egy ilyen kis primavéra majdnem.
Így van, érzem, hogy ez itthon a hagyományok miatt, amiatt, hogy a sziget nagyon domináns, vagy egyszerűen az amiatt, hogy a helyi közönségre mi lehet az oka annak, hogy ilyen szintű tematikus fesztivál közül egy jut eszembe, kettő, a Balatonszent, ami Erdélyen, és a Rock Marathon, ami rock.
Így van.
És ez a kettő van. Nem tudjátok, hogy ez egyszerűen annyi, hogy nem mernek kísérletezni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy a környéken annyira kialakultak már ezek a bázisok, hogy nem érdemes ebből lekezdeni.
Szerintem Magyarországon nagyon volt egy ilyen, tehát egy kicsit ilyen paradigmaváltás zajlik így a fesztiválpiacon. Azelőtt ilyen dogmatikusan el lett fogadva, hogy van a Sziget, a Volt, a Sound, nagy cégek által üzemeltetett nagy fesztiválok, kereskedelmi fesztiválok, ahogy már elhangzott a jelző. És szerintem az elmúlt pár évben fogalmazódott meg egyre több és több emberben az, hogy alapvetően nem csak ez lehet egy jó fesztivál, és például mondjuk megnézed a talán a legrégebb óta, még a mai napig futó ilyen kis fesztiválnak a Bánkitónak a látogató számát, meg így a fejlődését, azt látod, hogy ez is egyre jobban jön fel, plusz egyre jobban jelennek meg az olyan fesztiválok, mint a Colorado vagy az Ubik Eclectic. Szerintem egyre többen jönnek rá arra, hogy amúgy fesztivált szervezni nem is olyan nehéz, mert szerintem, mármint, hogy én pont tegnap futottam bele egy eseménybe, ami egy ilyen kerti parti lesz, de hogy fellép a
Szegedi Umri Piknik.
Egy nap, igen. Egy haverom meghívott egy eseményre, ahol fellép a Panel Surfers, a Veszélyes Faszfej, a Dobkalipszó, ilyen viszonylag nagy zenekarok fellépnek, de hogy nincs se Facebook oldala, se. Tehát, hogy ez az egész DIY szellemiség, ami egyébként szerintem attól függetlenül, hogy nyilván mondjuk egy Colorado, vagy egy Bánkító, az már egy fokkal magasabb szinten van, de azért még mindig eléggé megvan. Ez egy viszonylag új dolog, és ezt még így szoknia kell mindenkinek, tehát a közönségnek is tanulnia kell, hogy vannak ezek, tehát van alternatíva, hogyha már nagyon elegük van abból, hogy tehát szeretnének fesztiválozni, de már tele van a tökük azzal, hogy nem lehet megmozdulni a tömegben, és minden túl van kommercializálva, akkor idő kell nekik is, hogy így lássák azt, hogy vannak ezek az alternatívák. És például tavaly csináltunk egy anyagot a Colorado szervezőivel, és a Vidavera mondta, azt hiszem, hogy azt vették észre, és utána ezt megfigyeltem, és ebben szerintem tökre igaza van, hogy az első Colorado azért tudott így a nulláról akkor eldobbantani, mert benne volt a nevében, hogy fesztivál. És egy csomó olyan tinédzser, akik vagy ilyen 16-tól fölfele, vagy ilyen korai 20 évesek, akik nem is feltétlenül ismerték azokat a zenekarokat. Ugye erről is beszéltünk, hogy ilyen szintén minimális...
500 legközelebb zenekarok.
Igen. És hogy nem is feltétlenül a zenekarok miatt mentek, hanem azért, mert hogy ez egy fesztivál, ez valami új, ez ott volt Budapesten, ez olcsó, tehát hogy szerintem ez most egyelőre egy ilyen folyamat, és én tökre azt látom, hogy egyre több és több ember fordul el az ilyen klasszik nagy fesztiválok, ilyen lelketlen nagy fesztiváloktól, és inkább valami olyasmit keres, amiben amiben egy kicsit így azt érzi, hogy így akár a főszervező az lehetne a haverom is.
Aha. Én mondjuk most ezzel megimvitázok.
Na. Tök jó, hát ezért hívtam,
de igen, és szerintem ezért jó az, hogy meghívtál. ez viszont tök már, na itt jön ki az, hogy ez mennyire más mondjuk Debrecenből nézve, persze. Ahol még mindig egyébként nincsenek meg azok a dolgok, és egyrészt visszakanyarodnék az előző kérdésedhez, hogy mi lehet az oka mondjuk ennek a különbségnek adott esetben. Volt egy nagyon-nagyon jó interjú a Gerendaival, körülbelül akkor, amikor az üzletrésznek, a Sziget üzletrésznek az eladása történt, és abban egy nagyon-nagyon érdekes gondolatmenet volt, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan porlott szét a vidéki klubélet Magyarországon a 90-es évek közepén, és ezzel párhuzamosan hogyan lett a fesztivál Magyarországon az élőzene hallgatásnak az első számú terepe. Innen jön az a dolog szerintem, hogy teljesen más közeg az, amikor arról beszélgetünk, hogy egy budapesti fiatalnak, aki egyébként nagyon-nagyon sok lehetőség közül válogathat évközben,
igen,
és
igen.
Persze, hogy mondjuk kialakul benne egy olyan igényszint, hogy mint neki egy mainstream fesztivál, nem biztos, hogy otthon érzi magát, mert az egészet túl komerciálisnak érzi, azt mondja, hogy ugyanazokat a dolgokat látja, és ehhez képest mondjuk, hogyha elkezdünk gondolkodni, mondjuk egy nyírbátori fiatalnak a fejével, a nyírbátori fiatal esetében mondjuk az, hogy ő láthatja, és most tényleg olyan zenekarokat mondunk, amiknek több ezres közönsége van Budapesten, de az nyírbátori fiatalnak az, hogy élőben megnézheti mondjuk a Vadfruttikat, vagy élőben megnézheti a Magashegyi Undergroundot, élőben megnézheti a Belgát, vagy nem tudom, az esemény. Tehát ezekben a városokban, ezek a zenekarok is alig-alig jutnak el. Nincsenek klubok Magyarországon, kimondottan kb. De pont ti vizsgáltátok meg nem annyira régen, kb. 15 olyan város van, ahol van értelmezhető bármi ilyen szintű klubélet. Ezek nagy részt a megyeszékhelyek, de még abból sem mindegyik, meg van egy-két ilyen furcsa módon előjött város, mint Kiskunfélegyháza, meg Gödöllő, ahol életben tud, vagy Sopron, ami azért mondjuk majdnem megyeszékhely, vagy ilyen megyei jogú városnak számít, de hogy közben mondjuk mit tudom én, van egy-két város, Salgótarjánban, Békéscsabán gyakorlatilag alig van klubélet, még Nyíregyháza sincs túl jó helyzetben egyébként egy pár éve, és akkor nézzétek meg az ennél kisebb városokat. És ezekben a kisebb városokban is, még hogyha azért persze a fiatalok nagy része egy elmegy, főleg akinek kulturálisan mondjuk általában komplexebb igényei vannak, azok előbb-utóbb egyetem miatt, vagy valami bármilyen munka miatt elkerülnek onnan, vagy elmennek a legközelebb megyeszékhelyre, de még inkább, amikor elmennek Budapestre, vagy elmennek külföldre, de azért élnek ezekben a városokban is fiatal, 10 évesek abszolút élnek, hiszen azért középiskolák vannak ebben a városokban. És nekik az is, tehát nekik mondjuk az, hogyha közelben van egy nagy fesztivál, egy viszonylag nagy fesztivál, akkor nem azzal fognak foglalkozni, hogyha de idegesít ez a sok szponzor, meg minden, hanem azzal, hogy végre láthatom, akár megnézhetem egy csomagban, ráadásul viszonylag jó árérték arányban, sorba azokat a zenekarokat, akik egyébként ő hallgat, mert ő egy kicsit kilógott a sor, és ő az underground arc, mondjuk, mert hogy nem a David Gettát hallgatja, vagy stb., vagy nem EDM-et hallgat, meg nem, mit tudom én, ilyen dublikos bulikra jár, meg innen, és nincs ez semmi gond ezzel sem, csak hogy ő mondjuk ott a gitárzenét hallgatja, az ilyen úgynevezett alternatív gitárzenét, ami Magyarországon alternatívnak hívnak, közben meg mindenhol máshol egyébként meg popzene. A más, bocs, még egy, ami eszembe jutott, hogy milyen nincsenek ilyen fesztiválok egyébként, mint Csehországban, amúgy meg az Ozoráról még most előre szaladunk, időn ugrálunk, de az Ozora viszont meg szerintem pont a jó ellenpélda, mert az abszolút egy ilyen DIY dolog, nagyon sok éve megy, nagyon erős hagyomány, iszonyatos nemzetközi respektje van.
A top 12-es, azt hiszem, nem tudom, top 20-as ilyen világszintű golfesztivál.
Biztos, teljesen biztos. Nagyon kemény, komoly nemzetközi közönség van, nagyon változatos kulturális program van, tehát hogy szerintem az egy baromi jó példa, hogy itt is lehet, hogyha van egy, csak ahhoz kell egy olyan tím, aki sok év alatt fölépíti azt a melót, egyébként miért ne nőhetné ki magát ugyanide a bánkító, vagy bármi, érted?
Jó, haladjuk azon egyébként, mert csak a második fesztivált tartunk. Júni 20-24, Fishing on Orfű. Szerintem abban nincsen vita, hogy a leginkább zenész barátabb magyar fesztivált áll a Fishing. Inkább arra gondolok, hogy én nem voltam még olyan fesztiválon, ahol a zenészek nem csak egy estére mentek fellépni, hanem úgy rengetegen mentek egész hétre végig. Óriási nagy bulik vannak a koncertek után is. A fellépők ott buliznak együtt a fesztiválozókkal. Szóval a Fishing szerintem a Fishing egyébként sok szempontból az ilyen bánkító kollégáknak az elődje. azzal a különbséggel, hogy most próbál budapesti közönségnek appellálni egyébként a
Fishing. Hát nem, mert ők ennek ellen sokan mennek, szerintem innen, és sokan mennek az egész országból.
Így van, és a Fishing nagyon, nagyon ügyesen észrevette azt, hogy, hogy a régi magyar alternatívra és a gitárzenére építve igenis még bővel lehet csinálni egy erős fesztivált úgy, hogy nincsenek igazán külföldi fellépők. Az idei fesztiválból szempontból különleges, mert egyébként most van a legtöbb külföldi fellépő a Fishingen, lesz megint Pull the Barbell Horses, lesz Red Fang. Ezek egyébként Pesten egy ilyen 3-4-500 fős klubokat megtöltenek, szóval igazából kíváncsi leszek. Tavaly a Pull the Barbell Horses-on mondjuk elég kevesen voltak. Nekem pont ez egy kicsit félelmem van az orfűtől, hogy vagy az orfű közönség igényli egyébként, hogy kapjon kúrens külföldi zenekarokat. Én saját magam tapasztalat alapján azt mondom, hogy nem. Lehet, hogy nem fogok ebbe cáfolni. De ezen kívül még egyébként idén nagyon erősek lesznek az off programok, amik ugye a fesztivál területén kívüli programok lesznek. Ezt nekem az Egyedi Peti elmondta, hogy egyszerűen nem tud tovább terjeszkedni a fesztivál fizikailag, területileg, ezért muszáj kivinni a programokat a fesztiválon kívülre. Ami tök jó, mert egy tó körül van, és gyönyörű az egész táj, ezért ez egy állati jó dolog, hogy nappal elmehetsz értelmes dolgokat csinálni, este pedig akkor menj is bulizzál. Illetve hát a Lovasnak lesz az 50. a Lovasi 50 nagy buli, hiszen ugye minden évben kell valami kispáros koncepció, és jól tudom, hogy el fogja játszani az egész életművéből a kedvenc számait, ami majd meglátjuk, milyen lesz. Ti mennyire voltatok orfűn, és mennyire szoktatok lemenni magatoktól is?
Én tavaly voltam először, én tök pozitívan csalódtam. Igazából nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de nagyon tetszett a légkör. Valóban így a hangulat, meg a zenészbarátság az, amit én is ilyen tudnék erről mondani. És egyébként már tavaly is megjelent az, hogy egy kicsit így kifolyt a fesztivál a területről.
Igen.
Szerintem számomra az tavalyi fesztivál szezon egyik csúcspontja volt a Richard Gere koncert a Tavon, ahol felállítottak egy ilyen vízen lebegő úszószínpadot, és lehetett a vízből nézni. Én azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és például nem tudom, hogy egy Bánkitón, vagy akár egy szigeten, bármik. Ja, szóval akármi fesztivál, ahol van vízpart, miért nem használják jobban a... Ja. Miért nem használják jobban a vizeket, mert vízből koncertet nézni nagyon jó volt. Akkor egyszer csináltam, de nagyon jó volt.
Nekem én majdnem, tehát sok évig azt gondoltam, hogy pont az a fesztivál az, ami talán akár a legközelebb is állhatna hozzám, csak közben a kilométerben baromi messze van. Ehhez képest voltam, viszont nagyon érdekes a viszonyunk az Orfűi Fesztivállal, mert az én és az Orfűi Fesztivál viszonya, mert hogy mindig ilyen rohambágtába érek oda és jövök el onnan. Tehát mindig így kinéz, hogyha van valami olyan koncert, ami bevonz, vagy engem, vagy valakit a környezetemből, amit én tavaly egyszerűen fogtuk magunkat a feleségemmel, és így beültünk az autóba, és elmentünk az elvileg utolsó Kispál koncertre. Most majd meglátjuk, hogy ez meddig marad így, mert minden, és tényleg tehát az volt, hogy ez a koncert az 22 órakor kezdődött, mi 21-20-kor még parkolóhelyet kerestünk, félkor leparkoltunk, 10 óra előtt 5 perccel beléptünk a fesztivál területére, megnéztük a koncertet, és éjfélkor már ültünk az autóba, és mentünk, nem vissza Debrecenbe, csak a Balaton mellé mentünk aludni, tehát hogy így elég sok kilométert lenyomtunk így is, és néhány évvel korábban megcsináltuk ugyanezt egy Hiperkarma koncerttel, az ilyen átmeneti időszak, amikor az még nem a Bércesinek a teljes rehabilitációja, hanem amikor egyszer így visszatért egy rövid időre így közbe, és akkor ritkaság számba ment a Hiperkarma koncert, és akkor ott sikerült elcsípni egy elég jót, úgyhogy így mindig akkor így elmentünk oda, tehát ez majdnem 500 kilométer Debrecentől, szóval nem annyira egyszerű, de egyébként iszonyatosan jó helyen van a fesztivál, és azt gondolom, hogy pont a Károsz Tamásék, meg a Lovasik, meg ez az egész kör, aki ezt a fesztivált így kitalálta, pont ráéreztek arra, hogy egy olyan rendezvényt el tud tartani ez az ország, ahol tényleg ez a hagyományos, nálunk alternek nevezett, de egyébként meg gitárzene, ami lehet, mondhatjuk úgy is, hogy régi MR2-es zenekarok, meg stb. Tehát, hogy ennek a zenének egy ilyen teljes sereg szemléje. Tehát itt nincs szükség másra, itt nincs szükség igazából elektronikus zene is, csak ilyen foltokban van, mainstream elektronika, hál' Istennek egyáltalán nincsen, mert minden tényleg erre nincs szükség, és az egésznek nem kell, hogy ilyen kereskedelmi szaga legyen, hanem van mögötte egy ilyen nagyon világos, jól körülhatárolt koncepció, van mögötte egy üzleti terv, ami valószínűleg így ezzel a létszámmal tud működni, és tényleg ilyen nagyon baráti marad. Egyébként nekünk, tehát hogy nekem fesztiválszervezőként az tényleg ez egy nagyon, erős követendő példa, és annak örülök, mert általában azok a feedbackek, hogy az Orfű mellett még a kampusz az, ahol nagyon szeretnek a fellépők lenni, tehát tavaly nagyon jó, tavaly is, meg az előző évben nagyon jó feedbacket kaptunk, szóval hogy ebben picit így mindig próbáljuk lekövetni azt, amit ők csinálnak, hogy legyen hangulata a fellépők, jó hangulatba kerüljenek a fellépők, tényleg érezzék a törődést, és szeressenek ott lenni, és azért nálunk is, hál' Istennek, már volt olyan példa, amit te mondtál, hogy valaki játszott csütörtökön, és még szombat este is láttam borozni, tehát hogy így ez benne van a pakliban.
Orfűben ez nagyon fontos, hogy még azt még hozzátenném, hogy ami egy nagyon jó pont, hogy az Orfű van az egyik legjobb borrészleg a fesztiválokon. Szóval, hogy én nem vagyok egyetlen boros, fröccsözni szeretek, azt ennyi, de az összes fesztivál közül esküszöm, Orfű van a legkirályabb, és ők ezért építenek is erre a fröccsös témára nagyon minden évben. És a másik tényleg az, hogy én emlékszem, talán 4 éve lehetett, hogy a magyar zenekarok játszottak Kispál feldolgozásokat azóta.
Volt valami ilyen, igen.
És ezt akkor ben voltam én is a backstage-ben, mert körinterjúztam, és ben volt 30 zenekar, az legalább 60 ember, vagy 80 ember, rengeteg emberben volt, és azt láttam, hogy az a közönségen is látszik, hogyha a zenész otthon érzi magát.
Jó, persze.
És rengeteg zenekartól halljuk azt, hogy melyik fesztiválkon, hogy nem kapnak semmi cateringet a kis magyar zenekarok, leszarják őket, alig fizetik ki őket, nekik kell megvenni a sört. Orfűn, én emlékszem arra, hogy belógtunk a Hősök öltözőjébe, szia Ekő, hogyha hallgatsz, és megittuk a sörüket, mire az Ekő kijött, hozott egy másik karton sört, mert elkezdte meginni a belgáik pálinkáját, és senki egy rossz szót nem szólt. Én láttam itt a halott pénzéket a Heaven Street 7-nel nyugágyakat dobálni a medencébe reggel 11-kor. Szóval ilyen iszonyatosan jó, tényleg nagyon jó feeling van az egésznek. És azt mondom, hogy Orfű, én egy dologtól félek csak, hogy mi lesz akkor, hogyha kiöregszik az a közeg, ami a régi, a Pál utcai fiúk szint, Pál utcai Kispál, Queen.
Szóval nekem nem tűnt úgy Orfű, hogy ne lenne utánpótlás.
Igen?
Szerintem voltak ott 21-22 évesek is. Mm-hmm.
Igen, tehát Orfű volt ez a fesztivál, és még ez volt egy ilyen nagyon érdekes tapasztalatom tavalyról, ahol az ilyen 30-as családosok tökéletesen megfértek a Coachella casualben nyomuló 15 éves lányok mellett. teljesen furcsa és ilyen eklektikus összeállítás volt a közönségben. És ha már közönség, még amit szerintem az Orfűvel kapcsolatban mindenképpen érdemes megemlíteni, hogyha jól tudom, az kb. Az egyetlen magyar fesztivál, ami fixen minden évben sold out jó előre.
Hát nagyjából. Egyébként a kiöregedéssel meg annyit, hogy szerintem pont az, hogy aki a régebbi generációból ezen rajta ragadt, és még belefér az everyday routine-ba belefér az neki, hogy fesztiválozzon, az oda elmegy. És akkor, ha már most 35 évesen elmegy, akkor 40 évesen is el fog menni, meg 45 évesen is el fog menni, majd hogyha gyereke lesz, akkor majd megoldja, vagy elviszi magával a gyereket, mert eléggé gyerekkompatibilis a fesztivál,
igen,
vagy pedig azt az egy-két éjszakára megoldja a gyereknek a felügyeletét másképp, mint ahogy mi is csináltuk mondjuk tavaly. Tehát, hogy, és nekem vannak ismerőseim egyébként tényleg így a 35-40-es korosztályból, akik évek óta fixen sátorral ott vannak Orfűn.
Az a kemény. Na, nagyon jó, Orfűt azt...
És Debrecenből mennek el emiatt. Tehát nekik az egy fix program, minden évben beírják a naptárba az Orfűt, és akkor fogják a sát, és elmennek Debrecenből. Persze nyilván már nem pont úgy fesztiváloznak, mint 15 évvel ezelőtt, de hogy ott vannak.
Szuper. Szóval Orfűt azt szeretjük. Ezt mondom, ez egyértelmű. Utána jön az első olyan igazán nagy, nagyon nagy fesztivál a Volt, júni 27-től júli 1-ig. A Voltnak az idei abszolút nagy húzása az, hogy elhozza a Linkin Parkot, amit lehet nem szeretni, lehet kinevetni, lehet sok mindent mondani a Linkin Parkot, de azt azért elfogadjuk, hogy mondjuk a kampuszon lenne a Linkin Park, szerintem Süli, te tapsolva öröngeni, hogy úristen, elhoztuk a Linkin Parkot. Ez tényleg az van, hogy ha megnéztek azt, hogy mondjuk a Volt Sziget Palton szállandó, amikor vannak ilyen pollok, hogy kit szeretnétek látni a nagy színpadon, mindig a Linkin Park az első évek óta. Szóval ebből a szempontból ez a Volt részéről egyébként ez egy nagy bravúr, hogy őket elhozzák. Ezen kívül viszont ami meglepő, hogy nekem az idei Volt program nagyon gyengének tűnik. A külföldi fellépők szempontjából a Paramort írtam fel összesen, ami bármilyen szinten annyira kiemelkedően izgalmas fellépő. Ezen kívül megnéztem a line-upot most, mikor felkészültünk a podcastre, és én nem tudom utoljára, amikor láttam ennyire, nem tudom, nem kreatív volt fesztiválos line-up, a repülők ott van a top headlinerek között, meg a Fat Boys játszik. Szóval a volt fesztivál nekem van egy ilyen fura érzésem, hogy szerencség van, mert ugye jól tudom, hogy úgy vannak pont időben, hogy sokszor lehetnek hozni olyan zenekarokat, akiket a Sziget nem tud, mert egyszerűen később van a Sziget, lásd Arctic Monkeys, lásd Queens of the Stone Age, lásd most a Linkin Park. De közben a volt fesztivál, meg van egy olyan érzésem, hogy az nekem a túlkommercializálásnak az abszolút példája, de hogy Andrissal pont tavaly találkoztunk a Volton, és erről is beszélgettünk, hogy az nagyon fura volt, hogy nincs már olyan pontja a Voltnak a kempingen kívül, ahol ne szólna egyszerre három színpad, vagy három hangfal a fejedbe. Nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zavaros az egész, tele van állami hirdetésekkel, és nekem ott egy ilyen identitás válság érezhető a Volton, miközben egyébként az is parom jól megy, hiszen teltházas jótlom az is majdnem mindig. Mi a Voltnak a Volt sikerének a kulcsa egyébként?
Szerintem pontosan az, amit a Süli mondott, hogy rengeteg olyan fiatal van, akiknek tök nagy dolog az, hogy el tudnak menni egy ilyen buliba, mert hogy amúgy a hétköznapokban nem tudnak ennyi koncertet egyszerre megnézni, és szerintem a Voltnak a közönségét már masszívan évek óta az ilyen nagyon fiatalok adják, és egyébként én is ezt az identitás zavar szót használtam volna, mert hogy már évek óta annyira furán eklektikus a program, tényleg, hogy ilyen 2-3 éve volt talán az, hogy egymás után volt a nagy színpadon Motorhead, Parov Stelár és David Guetta.
Amúgy igen, az talán és volt így, 2 éve vagy 3 éve talán.
Tehát, hogy annyira nincsen egy saját világa, meg egy saját hangja ennek az egész fesztiválnak, és igen, valóban elképesztő a hangzavar. Számomra a tavalyi évnek az egyik mélypontja volt, hogy volt egy programhelyszín, aminek konkrétan az volt a neve, hogy Samsung Galaxy S7 S7 Edge Terrace. Ez volt a neve. Nekem az volt, az Kábel a fesztivál területének a közepén volt, és mindig, amikor telefonáltam valakivel, volt egy ilyen futópoénunk, hogy jó, figyelj, akkor találkozunk egy negyed óra múlva a Samsung Galaxy S7 S7 Edge terasznál. Jó, a Samsung Galaxy S7 S7 Edge terasznál, ami ott van, nem tudom. Igen, a Samsung Galaxy S7 S7 Edge terasznál. És nem, meg ilyen hányszor tudod kimondani, hogy belebotoljon. Tehát, hogy amikor ilyen dolgokat így beengednek, meg hogy ilyen tök válogatás nélkülinek tűnik a line-up is, hogy legyen minél nagyobb, hozzon be minél több embert, keressünk vele minél több pénzt. Nekem ez a Volt Fesztivál, és én tavaly fogadtam meg, hogy soha többet nem megyek, hogyha nem muszáj, mert
én leszek az ördög ügyvédje. Hozzáteszem, hogy én sem megyek idén, mert nem egyetlen külföldi fellépéssel lépte át az én személyes inger küszöbömet, de ez egy teljesen másik sztori volt például. De egyébként nagyon, tehát én mindig azt mondom, hogy az identitás zavar, amit ti gondoltok, az szerintem nem identitás zavar, hanem az pont a tuti receptnek az ismerete. Aha. Tehát itt van egy 25 év alatt nagyon-nagyon profin felépített brand, ami ma szerintem a legtöbb fiatal tudja, legtöbb átlagos, és most ezt nem pejoratív értelemben mondom, a legtöbb átlagos fiatalt meg tudja ma szólítani Magyarországon, és igen, és van mögötte egy olyan felvállalt gazdasági háttér, amit egyébként most, és akkor egy picit beszélgessünk szerintem erről az aspektusról, hogy ma egy cég, hogyha egyszerre egy fronton nagy mennyiségben 10 000-es nagyságrendű fiatalokat akar megszólítani, akkor a fesztiválok a legjobb, jelentik a legjobb platformot szerintem erre. És nem véletlen, hogy a két piac megtalálja egymást. Tehát itt most már tényleg az van, hogy egy volt szintű fesztivál, feltételezem, és komolyan gondolom, hogy így van, az gyakorlatilag így kinyitja az ajtót, és ott így besétálnak a szponzorok. Persze most nagyon furcsán hangzik, hogy ezt így mondom, de hál' Istennek a saját példánkon tudom, hogy azért most már a 10 év alatt a kampusz is ott tart, és azért nekünk valahol talán a Volt Fesztiválhoz hasonlítunk a legjobban pillanatnyilag, sok szempontból kisebbek vagyunk, sokkal kisebb költségvetésből, sokkal kevesebb külföldi headlinerrel, illetve sokkal kisebb programbüdzsével, de hogy mégiscsak a kivitelezés, a kereskedelmi jelenlét az hasonló. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni. Én pontosan, tehát nekem az egy dolog, hogy a saját fesztiválunkon is időnként a gyomrom úgy megmoccan, hogy fú, hát azért már itt a bazári feeling az persze, hogy túl sok, meg minden, de szerintem egyébként az átlag fesztiválátogatót volt, ez annyira nem zavarja, mint mondjuk titeket, mm-hmm. vagy bennünket.
Igen, mert egyébként azt mi is elfejtjük sokszor amúgy, hogy az, hogy a halott pénz a Velhelló, a Punani Masszív, a Quimby, most a Margaret Island, a legújabb ilyen szuperkedvenc, nagy színpados főfellépő, az igazából ott teljesen indokolt, és az igazából a Volt Fesztivál az maga a korai Petőfi Rádiónak.
Akár, persze.
Ami nekem kicsit tényleg az, amit Andrés is mondott egy picit, hogy azt nekem is kicsit feltűnik, hogy nagyon ilyen katyfaszszerűen szólt, hogy Tóth Gabi is fellép meg, szóval van, meg Ruzsa Magdi fellép, szóval hogy vannak olyan dolgok a Voltnál, ami nekem ilyen, tényleg azért mondtuk az identitás zavart, hogy abban igazad van, hogy a legnagyobb halmaz pedig.
Figyelj, gondoljatok bele, hogy volt idő a Szigeten, amikor a nagy színpadon mondjuk egyszerre megfértek olyan magyar underground legendák, mint a Korai Öröm vagy a Másfél, de ugyanabban az évben a Szigeten a nagy színpadon volt Padödő. Tehát, hogy valahol van ennek ilyen, van ennek, mert szerintem fiatalok vagytok ehhez egyszerűen, de én még emlékszem. Tehát ilyen, ez most nagyjából a 90-es évek legvége, 2000-es évek legeleje. Tehát, hogy a Szigeten simán előfordult ugyanez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a Sziget brandhez tartozó, vagy a Sziget csoporthoz tartozó fesztiváloknál ez a fajta fölvállalt eklektika és fölvállalt kicsit ilyen mindenkinek megfelelés, az pont, és egyszerűen ilyen a magyar piac, tehát hogy tökre lehet húzni a szánkat arra, hogy már megint az Imagine Dragons jön. Egyszerűen az Imagine Dragons azon kevés kúrens nemzetközi popzenekar egyike, aminek sikerült itthon is átlépni az inger küszöböt. Egy csomó kúrens mainstream popzenekar, ami egyébként normális, tehát vállalható, azok nem lépik át itthon az inger küszöböt. Egy Imagine Dragons szemben átlépi. És a Volt Fesztivál nagyon-nagyon bölcsen, és a saját gazdasági fenntarthatóságát figyelembe véve, nyilván minden évben megpróbálja a line-upot azokra hozni, akikkel nem lehet hibázni. Tehát itt az a sztori nagyon egyszerűen arról szól, hogy mi a fontos, hogy a rizikóvállalása fontos, vagy pedig az, hogy tényleg tutira meg tudjuk azt csinálni, hogy a lehető legtöbben eljöjjenek, a lehető legtöbben jól érezzék magukat, és ezt szerintem nem cikik kimondani, a lehető legtöbben fogyasszanak.
Nagyon jó haladunk. A Volt után előtte jön a másik nagy Sziget Kft. És Volt produkciós fesztivál, a Balaton Sound, amiről talán elmondhatjuk azt, hogy talán ez volt, ami a legrövidebb idő alatt a legnagyobb ugrást hajtotta végre a magyar fesztivál közül, mert hogy 10 éves idén a Balaton Sound, és ahhoz képest, hogy én még emlékszem arra, hogy a kezdeteknél még az összes haverom arról beszélt, hogy gyerekek, baszak, Beastie Boys, meg Gurus Jazz Metez, meg menjünk le, de...
Életem egyik legjobb koncertje volt Jimmy Tenor, nem tudom, ismeritek, egy ilyen finn szaxofonos csávó, hihetett, tehát teljesen elképzelhetetlen ő most a Balaton Soundon.
A Balaton Sound így kezdődött, és...
B-52s volt B-52 nagy színpados volt, headliner, tényleg. Arra mentünk el többek között.
Most interjúztunk az Inké Bencével, a Fülöp Zolival, az egyik főszervezővel, és arról azért nem akarok most spoilerezni, hogy ott mi lesz, majd olvastak el az interjút, de hogy azt kimondhatjuk, hogy most már vagy a Balaton Sound egy ilyen kelet-európai Tomorrowland-szerű fesztivál, míg a dekoráció is olyan, a fellépők is olyanok, és Tiesto is, Hardwell is, Niki Romero is.
Hát gyakorlatilag levagdosták a sallangot, mármint amit a célközönség szempontjából sallangnak minősült. Egyszerűen rájött. Egyébként szerintem az van, hogy volt néhány ilyen félre sikerült próbálkozás, tehát amikor pont a Portishead volt egy ilyen jó példa erre, én nem voltam ott, de többen ott voltak az ismerőseim közül, mert mi átmentünk inkább Trencsénbe a Pohodára megnézni, kicsit ahhoz illőbb környezetben, innen, de hogy páran ott voltak, és hát mondták, hogy egyszerűen abban a ezekben nem működött. Aztán rá következő évben még lett volna Björk, az el is maradt, de én már ott is rettegtem, hogy egyszerűen abban a közegben egy ilyen zene nem fog működni. És szerintem a szervezők szépen évek alatt rájöttek arra, hogy nem lehet ezt a két kultúrkört összeházasítani.
De közben az egyedül a legdurvább, hogy ezt mi az indexben látjuk, hogy a Voltról mondtuk azt, hogy a legnagyobb halmaz fedi a magyar fiatalok közül, de a Balaton Sound viszont a legnagyobb halmazt az egész magyar fesztivál közönség közül szerintem, mert tényleg az van, hogy látjuk a cikkeinknél az olvasottságot, hogy a Balaton Soundról bármit írunk, azt rommá olvassák. Uh-huh.
Ez,
A Voltról egy alig tudunk bármit írni általában, mert az egy ilyen, tényleg egy ilyen átlagos, a legjobb átlagos fesztivál itthon, a legnagyobb. A Voltról számról bármit írunk, egy pánkgabó táncol, nem tudom, kockás hassal, vagy Palvin Barbie mászkával, vagy Sobert Norbi jön testőrökkel, bármi ilyesmi. Imádják az emberek, és imádják látni. És hogy egy nagyon fura helyzet áll elő azzal, hogy a Balaton Sound egy nagyon jó helyen, nagyon jó szervező csapattal rendelkező, baromi erős brand, most már jól tudom 40-50% külföldiek aránya nagyon jól megy. Viszont ezzel az is járt, hogy a kevésbé EDM kompatibilis közönség már nem igazán találja meg szerintem a Balaton Soundon a szállításait. Én nem vagyok minden évben végig, mert egyszerűen tényleg muszáj ott lenni, mert érdekli az olvasókat, de én aztán tavaly is két koncertem voltam ott, amire azért mentem, mert engem is érdekelt, mind a kettő hip-hop volt, és most megnéztük az Andrissal a line-upot az idei Soundra is, és most már hip-hopból is, abból sem volt senki, szóval hogy teljesen átmentek az ilyen DJ dologra, és hogy egy kicsit attól félek a Soundra kapcsolatban, hogy nehéz megtalálni benne azt az értéket, amit egyébként a szervezők biztos szeretnének, hogy megtaláljunk. Nem tudom, nektek sikerült-e. Nyilván a fesztivál szervezői szempontból az ország egyik legprofibb fesztiválja, de hogy mi az értéke a Balaton Soundnak? Szerintetek? Mi az, amiért megkerülhetetlen?
Én egy kicsit azt gondolom, hogy azért lehet akkor a mert amit te mondasz, az nem az, hogy országos szinten a legnagyobb érdeklődés, ez nem azt mondod, hogy kik azok, akik elmennek erre a fesztiválra, hanem kik azok, akik rákattintanak minden szikra a Balaton Sounddal. Én egy kicsit szeretném azt gondolni, hogy ez ugyanaz a mechanizmus, ami miatt az emberek valóságsókat néznek, mert az összes, a legtöbb tudósítás a médiában a számodra azért pumpet gabó szintű, hogy nézzétek, milyen sült bolondok vannak, és komolyan edzőterem van a Balatonon. Tehát, hogy ez a nézni olyan embereket, hogy legalább mi nem vagyunk ilyen egyszerűek és ostobák, már bocsánat, kimondtam, de hogy ez nagyon sok területen működik, mondom, én nekem valahogy ez egy polcon van a valóságsó nézés és a Balaton Soundos tudósítások követése. A valóságsók is nagyon futnak, meg az is arra is hatalmas az érdeklődés, szóval. De lehet, hogy egyedül maradok ezzel a kicsit.
Ezt nem tudom megítélni, tehát hogy semmi, szerintem egyszerűen van egy jól kalibrált és jól felmért kereslet arra, hogy legyen egy ilyen tökéletesen kimunkált nagy EDM rendezvény, ami annak a közegnek, annak a célközönségnek egyszerűen ilyen must be there, tehát hogy így nem ciki vagyok, hogyha nem vagyok ott. És nem, tehát egyébként nem tudom, mert évek óta nem lépi át az inger küszöbömet, ami ott zeneileg történik, én egy más világban mozgok, más érdekel, nem tudok az EDM-mel mit kezdeni, egyszerűen nem, tehát hogy én pontosan, amit az előbb mondtam, tehát hogy szerintem rájött a Balaton Sound mögött lévő szervezőcsapat arra, hogy az elején, amik megvoltak még ilyen számunkra is izgalmas dolgok, azok igazából nem nagyon hoztak plusz embert, vagy amit hoztak volna, azok az emberek egyre kevésbé mentek szívesen abba a közegbe. És akkor inkább letisztították, és inkább megcsinálták azt a receptet, és én azt gondolom, hogyha körülnézünk a világon, bármint hogyha most lenne az EDM-be talán egy kicsi ilyen lassú, ilyen kipukkadás, de azért még mindig tízezrek, százezrek tombolnak mindenhol a világon, hogyha egy Hardwell vagy egy vele egy szintű előadó fent van a nagy színpadokon, és ennyi. Tehát ez működik. Ez szerintem ez egy ilyen nagyon tuti recept. Egy gyönyörű helyen, átnézel a parton, túloldal a Tihanyi apátság, minden, lehet a vízben taposni akár hajnal, nem tudom, reggel 8-ig, 10-ig, szóval hogy ez, most ez működik.
Nekem annyi még a Balaton Soundhoz, hogy egy kis igazságot a Balaton Soundnak, hogy mióta egyre több külföldi van a Balaton Soundon, most már utóbbi 1-2-3 évben észrevettem azt, hogy mielőtt hétvége lesz, addig tök élhető a fesztivál. A külföldi, nem csak a belga például, ugye a Tomorrowland is belga, a belgák ezek szerintem
bírják ezt a műfajt.
Sokkal élhetőbb a fesztivál, mielőtt megjön a nagy magyar hétvégi Balaton Soundozós, és ezt tudom, hogy ez kicsit ilyen már magyar ellenes kifakadásnak tűnhet, de egyszerűen az a helyzet, hogy az a kivagyi kulcs, BMW kulcspörgető...
Annyira éreztem, hogy el fog hangozni a BMW-s kulcs. Komolyan, biztos voltam benne, hogy ezt így, ha nem te mondtad volna, akkor lehet, hogy én mondtam.
Sülyen, basszus, de hogy én tavaly a saját szememmel
láttad a pörgetést.
Megy elő a félmeztelen csávó, beletűrve a póló a nadrágjába, kezébe a sluszkulcs, mögötte meg húzza a nőjét.
Aha.
És hogy ez a klasszikus balkoni...
Szoláriumozott.
Igen, szoláriumozott. És ezt mondom, hogy ez sajnos mi magyarok tesszük a Balatonszándot, sokszor elviseltetlenné, mert nem tudunk viselkedni, és rengeteg ember megy el a Balatonszándra, aki alapvetően megszokta azt, hogy a régebben a Hölgyerészigetre járt, meg diszkóba járt, meg olyan helyekre járt, ahol a kivagyi, magamutogató stílus ment, és ez a közeg egyébként érezhetően az életük külföldivel egyre kevésbé érzi otthon magát, és hogy ez szerintem egy fontos pont majd a Balatonszánd életében pont lesz, hogy az a magyar közeg, aki egyébként nem tud, nem, akik a Balatonszándra járnak, nem járnak más fesztiválra általában. Ezt mondjuk ki egyébként.
Ez biztos, hogy
így. Tök fontos dolog egyébként, hogy a Balatonszándi közössége nem jár a szándon kívül más fesztiválra, ezért azok az alapvető normák, hogy ne húzz fel magad, ha valaki rálép a lábadra, ne húzz fel magad, ha valaki megdob egy sörös korsó pohárral. Ezek ilyen alap dolgok, mert vagy ne anyázd le a magas embert, amire eléd állt. Ez pont nekem egy ilyen testezálló téma. Igen. Ezek nincsenek meg, és ezért vagy kicsit nyomasztó Balatonszánd. Ezért mondom, hogy nekünk magyaroknak is kell azon változtatni egy picit, hogy vállalhatóbb legyen. Nagyon kezd lejárni az időnk, szóval most nagyon villámba fogunk átmenni. A Balatonszánd alatt lesz az alkotótábor, ami egy ilyen ellen Balatonszánd kb. Ott a szomszédvárosban. Technó és egy ilyen tök jó ötlet abban a szempontból, hogy aki nem bírja a Balatonszándos tömegfesztivált, az átmegy inkább egy ilyen nagyon mini, nagyon elzárt technófesztiválra. Szerintem ennél többet nem is kell mondani az alkotótáborról. Utána lesz július 11-től 17-ig EFOT, ami lesz Sean Paul, meg Hertz, meg Tiny Tempa. Az EFOT-tal kapcsolatban, én voltam EFOT-tal, és az egy egyetemi fesztivál, egy abszolút.
Egyébként szerintem ez nagyjából meg is tudott maradni. Igen. Tehát, hogy ez a feeling, ez valahol egy ilyen tradíció. Mi is abból nőttük ki egyébként magunkat.
Igen, azért mondom.
Csináltunk egy EFOT-ot 2007-ben, még a Vekeri túrnál Debrecen mellett. Tényleg ott szembesültünk először vele, hogy milyen az, amikor csak azért, mert van egy márkanév, ami hagyományosan egy egyetemista találkozót jelent, arra tényleg fogták magukat az emberek, és az ország más részéből odasereglettek. Ez valahogy a mai napig tud működni. Ugye most beköltöztek egy fix helyszínre, a Velencei tó mellé. Ezt a helyszínt részben szeretik is az emberek, ahogy hallottam, mert ott a tó, részben viszont maga a fesztivál plac az állítólag nem annyira szerethető, és hát tavaly ilyen elképesztő időjárás körülmények között voltak, tehát még a Bánkitó csak-csak túlélte azt a hetet, mert itt kevésbé zavarta az infrastruktúrát, viszont az EFOT-nak a területe az ilyen 30 centis sártengerré változott tavaly. Nekem így, hogy mondjam, szóval nekem az EFOT azért nem lépi valószínűleg át az inger küszöbön, mert hogy semmi különleges nem történik.
Igen,
ott.
Igen, ott van a buli a lényeg, hogy sok értem is eljön, ami
így van. De tökre megértem azt, akinek ez a hangulat, ez fontos, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha 30 év múlva, mondjuk nem mi fogunk itt ülni, de egy másik három akkori megmondó arc majd ott ül egy stúdióban és podcastben beszélgetek, lehet, hogy az összes itt felsorolt fesztivál közül csak az EFOT-ról fognak beszélgetni.
Amúgy simán lehet. Jó, július 16, ez pedig a Rockmanaton, ami azért egy érdekes jelenség, mert én nem voltam még a Rockmanaton, de van őszintén, nem tudom, te voltál.
Én se.
Te se voltál még?
Nem.
Basszus, akkor ez egy kicsit rossz, mert a Rockmanatonról lehet... Szóval az egyik kevés tematikus fesztiváljunk egyike.
Szerintem tökre kezdi kinőni
és
magát.
És ezt akartam mondani, hogy akiktől hallom, hogy nagyon jól növi ki magát, és amit talán beszéltünk Pécset, emlékszel a hegyaljával kapcsolatban,
igen.
Hogy a hegyalja annak idén azt cseszte szerintem,
hogy nem állt bele
a rock. Hogy ez egy rock fesztivál. Emlékszem arra, amikor lecsesztek minket az Indexnél, hogy túl sok olyan fotót raktunk a cikkbe, ahol látszik, hogy az emberek sárban dagonyáznak, és ez milyen rossz a brandnek. És nem értették meg azt, hogy a Miskolci hegyalja az nem lesz
Tokaj.
Soha egy sziget.
Tokaj.
Tokaj, igen. Nem lesz soha egy sziget, nem lesz soha egy Balatonszánd. Oda a keleti régió alapvetően rock, metal, punk szerű zenét szerető emberek mennek, és ezzel nincsen semmi baj. A Slayer, ezek ott imádják az emberek is. Elkezdték átpozícionálni, elkezdtek oda eltörünk is felépüket hívni. földbe is állt, aztán megvette egy másik cég.
Még jobban földbe.
Még jobban földbe állt Mécsenyában, és a Rock Marathon eközben egy nagyon tisztességes és tényleg nagyon jó visszajelzéseket kapó fesztivál, ahol a Sepultura, meg a Hammerfall, meg az Agnostic Front.
Szerintem tökre megfordult ott egyébként valami, én tényleg nem látok annyira rá. Több volt régen, ugye Csörgetónál volt, aztán Pécs mellett, aztán most költözött nemrég, ugye, hogy Duna új város, tudnunk kell, nem mindegy, szóval, hogy helyszínváltozás is volt közben, és én emlékszem arra, hogy amikor 10-20 éves voltam, akkor azért, és a Rock Marathon egy nagyon régi, nagyon régóta működő rendezvény. Egyébként akkor azért legendásan a Rock Marathonnak tényleg volt egy ilyen image-e, hogy így, ilyen pejoratív volt, igen. Hogy na, szóval az ahol tényleg csak sárban fetrengés van.
Igen.
És hogy innentől szerintem sikerült most eljutni oda, hogy van szerintem esély arra, és tök jó is lenne, hogyha ha ott föl tudna épülni mondjuk ugyanaz, amiről beszélgettünk Csehország kapcsán.
Egy ilyen
regionálisan érdekes, nemzetközi headlinereket mozgató, regionálisan érdekes, tényleg ilyen rock, metal, punk fesztivál kialakulhatna. Szerintem erre minden esély megvan. És így azt gondolom, hogy egy kirobbanthatatlan eleme a magyar fesztivál piacnak most.
Ez pontosan így van. És akkor július 12-16, ez a Bánkitó, amit mi ketten mindenképpen szeretünk az Andrissal, nem tudom, Suli, te mennyire.
Én tavaly voltam először, én nagyon szerettem. Romáztam reggel, másnap, mert így át kellett biciklizni a szomszéd településen, Romhányban volt szállás.
Igen, és a szállás az borzalmas.
Onnan az is ilyen nagyon spontán jött, tehát én még délután nem nagyon voltam teljesen biztos benne, hogy lesz-e hol aludnom, vagy pedig csak majd visszaindulok, mert hoztam le bringát Debrecenből, és akkor úgy terveztem, hogy vagy elindulok az első vonathoz vissza, vagy pedig végül aztán lett egy ilyen szállás az egyik barátomnak köszönhetően, és akkor reggel eláztunk. Na, de nem ez a lényeg egyébként, ez csak egy ilyen személyes élmény. Nekem nagyon szerettem ezt az első alkalmat. Tényleg. Tehát, hogy jó, nyilván
érzed benne az, hogy miért más, mint a többi magyar fesztivál?
Hát nyilván nagyon más az, hogy nagyon, hogy mondjam, nagyon címlapra teszik az áronék a társadalmi mondani valót. Ami biztos van egy réteg, akit mondjuk elijeszt, vagy távol tart. Én ezt úgy élem meg, hogy szerintem ez egy teljesen természetes dolog, hogy ilyenről is lehet beszélgetni. Én nem érzem azt egyébként, hogy egyébként kirekesztő lenne ilyen szempontból a fesztivál azokra nézve, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy mondjuk a főszervezők gondolkodnak. Meg azt egyébként ha kit esetleg ezt távol tartana, annak mondom, hogy azért ez a dolog ott helyben szerintem nincs annyira jelen. A kommunikációjukban nagyon jelen van, a társadalmi mondani való ott helyben egyébként baromi jól el lehet úgy is lenni, hogy csak a koncerteken vagy ott.
Ez egyébként egy nagyon fontos pont egyébként, ez is abszolút.
És a Bánkitónál éreztem a legerősebben azt, hogy feljövő, de már kicsit kultikus zenekarok ott meg tudnak úgy jelenni, mint ilyen, hogy ilyen headlinernek érezhetik magukat, és ez tényleg működik. Tehát, hogy olyan hangulat vettem mondjuk körül a Midomiszedet, vagy a Volkova Sisters tavaly, igen, amit azért ők sehol máshol így nem tudnak átélni, csak legfeljebb egy lemezbemutatón, egy klubkoncerten.
Abszolút.
Teljesen egyetértek, szerintem a Bánkitó számít a kis fesztiválok közül a legnagyobbnak, és egy végtelenül szerethető fesztivál, nagyon-nagyon jó a tó, nagyon jó az egész közeg, nagyon jó emberek mennek rá mindig. És ugye még
tiszta. Igen. Hozzá, nagyon tiszta.
És még ami szerintem mindenképpen említésre méltó, hogy talán a Bánkitó az egyetlen olyan fesztivál, akik nagyon tudatosan próbálják távol tartani a szponzorokat. Tehát, hogy ott tényleg semmilyen kitelepülés nincsen, semmilyen nincsen 5000 márka a plakáton. Emiatt mondjuk szerintem a
cserében nagyon drága a jegy.
Igen, viszont
drága a jegy, meg
hát amikor én tavaly szembesültem vele, hogy nem tudom, ezt a podcastbe elhangozhat-e, az a 11.000 forint volt a napi jegy, ezt akkor eldöntöttem, hogy akkor néztem, akkor egy picit úgy visszahőköltem, hogy hoppá.
Sokan panaszkodtak emiatt, de hogy tényleg az, amit Andris is mondott, hogy nincsenek reklámok, ami miatt mondjuk a 5 helyen 5 különböző sört tudsz venni meg, ez ilyen tök ilyen nagy romkocsma feeling egyébként az egész ebből a szempontból.
Igen.
De hogy őszintén szóval a 10 000 forint tényleg nyilván sok.
Viszont megveszed a kisboltban utána 200 forintért a kőbányait, és besétálsz a színpadhoz, és ott elszolgatod
azt. És nem, azért mondom, hogy valamit valamiért, és én szerintem is az van, hogy a Colorado-nál is éreztem, hogy amit nagyon jól elmondták, hogy egy Middle Mistre, vagy egy Fran Palermo, vagy egy hasonló zenekarok, vagy egy Szabó Bernadek, itt a Sziget nagy színpadnak számítanak.
Hát úgy érezheti legalábbis magát
csinál. És imádják őket, és egyébként idén, még gyorsan annyi, hogy idén egyébként lesz már több külföldi fellépő, a Bánkitón is, és köztük a Slaves, aki egy egész nagy névnek számít szerintem egy Bánkitón.
Ja, abszolút. Mert többiek is érdekesek.
Igen, szóval a Bánkitó...
Meg nagyon jó a Bánkitónak egyébként a nemzenei programja. A nemzenei, igen, és nem társadalmi, hanem az egyéb kulturális program, az nagyon erős a fesztivál méretéhez képest. Tehát nagyon oda van erre figyelve, látszik tényleg, igen. Hogy szín... És a többi nyilván azt a szellemiséget, amit egyébként évközben, akár az Aurórában, vagy más helyeken, Gújában ők visznek, tehát hogy az ott nagyon erősen megvan, és hogy ez viszont a kulturális programoknak szerintem nagyon jót tesz.
És még szerintem, ami a Bánkitóban említésre méltó, az, hogy nagyon-nagyon jó és ügyes és technikás a kommunikációjuk egyébként, mind az előkommunikáció, mind az utókommunikáció, mint például az, ahogy tavaly az esőhelyzetet kezelték. Ugye az volt, hogy csináltak egy ilyen eső editiont, és kaptak a látogatók e-maileket, akkor még nem volt, azt hiszem, technológia arra, hogy legyenek ilyen alkalmazáson keresztül kiküldött notificationok, de hogy így mindenki mindig tájékoztatva volt, és valahogy az egész eső dolog nem fulladt egy teljes katasztrófába, hanem így minden szépen kommunikálva lett, és szerintem a Bánkitónál az, hogy a mérethez képest mennyire profi a kommunikáció arányait tekintve, azt szerintem ott a
az, az egyébként viszont megint csak egy érdekes kérdés, hogy ezt mi így érezzük, mi, aki szerintem nagyon erősen online közegben mozgunk, igen, nagyon erősen igen. Rajta tartjuk a szemünket mondjuk azon, hogy mi történik, meg minden. Szerintem a Colorado-nál és a Bánkitónál is elmondható az, hogy nagyon-nagyon nehezen jut el a hírük a vidéki városokba.
Ez így van.
Tehát a Bánkitó szervezői pont most léptek ebben egyet, ugye elkezdtek egy ilyen kis roadshow-szerűséget Pécsre, csinálni. Voltak nálunk, voltak igen. Pécset, voltak Szegeden, volt is ebből egyébként például Debrecenben egy kis ilyen furcsa helyzet, hogy amikor kiderült, hogy ők nem csak kulturális programot hoznak, hanem közéleti beszélgetést is, ami viszont nyilván alapvetően az általuk képviselt világnézet és tematika köré szerveződött, akkor például elég nehezen találtak helyszínt. Mert hogy ez is egy probléma egyébként, hogy azért egy vidéki városban egy vendéglátóhely nagyon sokszor meggondolja azt, hogy egyetlen inkább azt mondják, hogy semmit nem engednek be, ami ezzel kapcsolatos, teljesen mindegy, hogy az most kormánypárti, ellenzéki, jobboldali, baloldali, nincs ilyen szempontból jelentősége. Inkább távol tartják magukat, hogy nehogy véletlenül kínos helyzetbe kerüljenek, vagy nehogy véletlenül egy ilyen képzelt fekete listára kerüljenek. Igen. Mindegy, szóval ez most teljesen mellékes ez a téma. Inkább az a lényeg, hogy Colorado Bánkitó esetén is szerintem azért az még majd egy nagy lépés lesz, hogy ezeknek a fesztiváloknak a zenei és kulturális tartalma, ami egyébként tök izgalmas, az mikor fog tudni érezhető tömegben megszólítani mondjuk vidéki városokban élő fiatalokat.
De te beszélj a kampuszról, mert sűnnek mindjárt mennie kell. És az jó lenne, hogyha beszélnénk a te fesztiválról is, ahol majd mindjárt mondtad, hogy mindjárt kell majd
figyelni. Most bármit mondhatok, de, mert igen, nem is voltatok.
De hogy a legjobb az, hogy basszus lesz Prodigy kampuszon. És azért beszéltük Pécset, hogy azért az, hogy a kampusz fel tud léptetni egy Prodigy-t, most attól a vicctől félretéve, hogy a Prodigy minden évben itt van, és ha-ha-ha-ha-ha, attól még kurva egy dolog az, hogy Prodigy lesz a kampuszon, és hogy egy, a kampusz olyan szinten van már, hogy fel tudjuk őket léptetni.
Szerintem valahol arról van itt szó, hogy a mi fesztiválunk is eljutott egy olyan stádiumba, ahol végül is egy ilyen fenntartható növekedési modellben eljött egy olyan pont, ahol lehet egy olyan lépést tenni, ami egy picit egy nagyobb lépés, mint az előzőek. Nekünk azért a lehetőségeink abból a szempontból, hogy abban a kelet-magyarországi régióban és egy olyan városban létezünk, ahol azért nagyon sok minden más. Mások a gazdasági törvényszerűségek, mások a szórakozási szokások, mások a szabadidőtöltési szokások, mások a kulturális befogadásnak az attitűdje. Ehhez nagyon sok szempontból alkalmazkodni kell, de egyébként, és itt akkor most visszatér ez az ördögügyvédje dolog, amit a Volt kapcsán mondtam, hogy mi beleálltunk abba, és olyan személyiségek vagyunk, nagyon különböző személyiségek vagyunk, akik állunk így valamilyen formában a fesztivál mögött, vagy végzünk benne munkát, és ugye elfogadjuk egymás fókuszait, prioritásait, és hagyjuk ezeket egymás mellett élni. Hát egy tavalyi fesztivál előtt adtam egy hosszabb lélegzetű interjút az egyik debreceni portálnak, a 4024-nek, ami szerintem a legjobb portál volt Debrecen, és tökre sajnálom, hogy megszűnt. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt, és nagyon hosszút beszélgettünk, egy nagyon jó ilyen szakmai dolgot beszélgettünk, és akkor tényleg azt mondtam, hogy nekem az a varázsa a dolognak, hogy pontosan ugyanannyira legitimnek érzem a Well Hello-t a fesztiválon, mint a makrohangot. És hogy ez nekünk, mint szervezőknek lett fontos, hogy többféle világot jelenítünk meg, tehát tényleg van olyan kollégám, aki a Majkával meg a Kis Grófóval dolgozik, úgy egyébként az év többi részében, két iszonyatosan tőlem távol eső világban mozgunk, minden, de hogy ebben semmi gond nincs, én meg teljesen rajta tartom a szemem azon, hogy mi történik az alulról jövő, a friss zenei dolgokban, stb. Engem ez érdekel, én ezt húzom be a fesztiválra, és itt tényleg az a furcsa helyzet áll elő, hogy mit tudom én, most így lehet, hogy egyszerre játszik a Rúzsa Magdi, meg a Mejberian Sanskulotz két egymástól viszont nem is annyira távol eső színpadon. Nekünk belefér az, hogy üzemeltetünk összesen azt hiszem 12 program helyszín, és ez tényleg egy ilyen iszonyatosan széles skálát fed le. Nekem ebben szakmailag annyi az érdekes, hogy ezeknek a programhelyszíneknek legyen karaktere, tehát többé kivéve a két nagy színpadot, amik azért nyilván eklektikusak, mert ott azért a közönség szám határozza meg, hogy kik vannak, de a többi színpad az úgy jól felismerhető, tehát van akár ilyen fesztiválokra lehetne bontani, hogy van olyan orfűs színpadunk, van olyan rockmaratonos színpadunk, meg van olyan bánkítós színpadunk akár, így is el lehet mondani. Viszont ami nagyon érdekes, és amit általában észre szoktak venni azok, akik mondjuk először járnak nálunk, és ez tavaly például tök jó volt, mert csináltam egy ilyen szakmai napot, ahol elhívtam elég sok olyan embert, aki még nem járt korábban a fesztiválon, és akkor velük itt nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen volt az első benyomásuk, és tényleg azt érezték, hogy sikerült valahogy egy ilyen elfogadhatóan, hogy mondjam, olyan komfortos közeget teremteni, ahol ezek a nagyon különböző emberek úgy el tudnak élni egymás mellett, úgyhogy annyira nem zavarják egymás köreit. És azt azért tudnotok kell, hogy számomra is néha nagyon furcsa a közönségünk összetétele, mert hogy nálunk nagyon nagy százalékot tesz ki a közönségből az a rész, aki ciki vagy nem, de nem a programok miatt jön ki. Tehát nem a zene miatt, nem is a kulturális események miatt, nem a kulturális tartalmak miatt jön ki, hanem azért jön ki, mert történik valami, és így jól akarja érezni magát. Ilyen társadalmi esemény van, fröccsözik, kipróbál valami új kaját, nem tudom, találkozik azokkal, akikkel évente egyszer szokott találkozni itt, és igazából mellékesen egyébként lehet, hogy eljut egy-két koncertre. Úgyhogy ez, és visszatérve így a headlinerekre, meg tényleg az van, hogy egyszerűen el tudtunk szépen lépkedni, úgyhogy mint az előző években mindig ilyen 10-15% között volt az eladott jegyek számának a növekedése, ami egy elég masszív ilyen fölfelé mutató szín, és akkor tényleg headlinerekben meg nagyon sokáig azt vallottuk, hogy nem kell igazából ilyen nagy húzónév, hanem inkább jöjjön valamilyen előadó, aki nem ciki, hanem tök vállalható, és mondjuk egy ilyen viszonylag széles közeg számára befogadható. És akkor így tudtuk a Caro Emeraldot, így tudtuk a Jazz Glint, a Clean Banditet, a stb. Néha már tudtunk bele egy kis szint vinni, tehát mint én tavaly volt a Kensington, ami szerintem teljesen szerethető indie rock zenekar Hollandiából, és működött. Tehát, hogy most már azért eljutottunk oda a közönség száma, hogy egy ilyen zenekar is tud működni. És akkor most meg léptünk egy nagyobbat, és mondjuk a Lucas Graham mellett, aki szerintem egy ilyen teljesen kúrens, és megint csak ilyen szerethető, tehát egyetlen nem ciki popelőadó, vagy akkor mellé megtegyünk egy ilyen klasszikus magyar fesztivál császárt, ahogy ti fogalmaztatok tavaly, és kezdett a Prodigy. Figyelj, egyszerűen egy csecsemőnek minden mit szó.
Hatalmas lehet a Prodigy-t szervezni, nem? Biztos. Azért tegyük hozzá, hogy azért úgy izgulsz te is, hogy azért...
Persze, hát így benne van, meg nyilván sok nemzetközi produkcióval dolgoztunk, de olyan, aminek ennyire komoly háttere van, tehát ahol ennyire oda kell figyelni a részletekre, olyan talán még nem volt. Nem tudom, szóval érdekes. Ez meg nekem flash, mert nekem az egyik első nagy nemzetközi koncertélményem, az 96-ban pont egy Prodigy koncert volt a Szigeten. Előtte az volt a második Szigetem, de az volt az első olyan sziget, amire amire akkor már ilyen viszonylag kúráns világsztárnak mondható zenekarokat hoztak, és akkor ilyen Sonic Youth volt, meg ilyesmi, stb. És az akkori Prodigy koncert nekem akkor 17 évesen óriási élmény volt, én tényleg nagyon szerettem azt a zenekart akkor. Úgyhogy ez most meg valahol egy picit ilyen szívet melengedő érzés, hogy most a mi fesztiválunkon lesz ott így 20 év után.
Figyelj, tudom, hogy aztán valószínűleg le kell lépned kb. Ahogy
hát
nézem.
Hát dumáljuk végig szerintem, dumáljuk még egy negyed órát még
jó,
nyomhatunk.
Hogy azt még azért el lehet mondani, hogy most már a Campus számít a keleti régió legnagyobb fesztiváljának?
Szerintem el.
Akkor
tehát szerintem nyugodtan, ezt ki, azt, nyugodtan kimondható.
A földbeállása egyébként, ami ezt nektek segített igazából.
Biztos, hogy tisztított a piacon, de hát azért nagyon máshova, nagyon más a célközönség, mint a hegyaljái volt, vagy lett volna, amit itt mondták korábban, hogy egy idő után úgy kicsit ők tényleg ilyen identitászavarba kerültek jelentős részben a tulajdonosváltás kapcsán. De hogy kitisztult ott a piac. Vannak kisebb rendezvények, van Lesz Fest Kisvárdán, ami egy nagyon erős, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a város vezetés, illetve a mögöttük álló állami támogatás segítségével egy nagyon színvonalas, erős helyi érdekeltségű rendezvény lett, szintén ilyen kicsit ilyen mindenkinek szóló dolog, csak sokkal kisebb léptékben, illetve van egy Kex Fesztivál Hajdúböszörményben, ami egyébként nem nagyon beszéltünk ilyenekről, de hogy azért érdemes, hogy ezeknek a szubkultúrát, tehát például ott kifejezetten az extrém sportos, göldeszkás, BMX-es, hip-hopos szubkultúrának is szerintem nagyon jó, hogy van egy rendezvénye, és hogy az meg ott van a közelben.
Hát volt egy Budapest is tavaly.
Igen, hosszan. így van. Meg van egy East Fest mezőtúron, és tulajdonképpen így a Tiszától keletre, azt hiszem ezek a fesztiválok vannak komolyan rajtunk kívül így ebben, akik ezt a korosztályt vagy ezt a közeget próbálják megszólítani, de ebből most szerintem a miénk azért látogatószám van. Tehát nekünk ilyen napi 25-30 ezer látogatónk van, ez tavaly egy ilyen 98 ezeres ilyen kumulált látogatószámot hozott, és hát minden évben próbálunk azért minőségben javulni. De most például programban most a két legnagyobb újítás, az egyik az egy színház sátor, ami eddig önállóan nem volt, csak így elszorva voltak programok, a másik meg, hogy a nagy színpad kezdeményezéshez csatlakoztunk, és akkor most már ott jelen van a Campus a Szigetes Fesztiválok mellett.
Egy rövid szó, pont a Campusszal egy időben lesz Orfűn a Basecamp nevű fesztivál, egyébként az 19-től 23-ig, ez is tavaly összetartották meg, én nem voltam még, szerintem ti sem voltatok, ahogy sejtem. Én akarok menni, hogy kíváncsi vagyok rá, mert ez egy ilyen
basszus nehéz
törtütemű elektronikus fesztivál, ahol az Orfűi Fesztivál van, ugyanott tartják, csak ugye jóval később. Nem tudom róla semmit, igazán nagy fellépőket sem láttam, de azt az érezni rajta, hogy ez a horvát tengerparti angolok által szervezett ilyen régi dubstep, felezős jungle, drum and bass, grime vonalú cucc lesz.
Egyébként szerintem velünk egy időben van a Babel Sound is, hogyha nem tévedek.
Nem is ismerem a Babel Sound.
A Babel Sound az egy világzenei fesztivál, valahol a Balatonparton van, de nem Zamárdiban, hanem talán Zánkán, nem tudok, szerintem Zánkán. Azok egy ilyen világzenei, egy ilyen viszonylag kicsi, de állítom, nagyon barátságos, nagyon szerethető ilyen világzenei fesztivál.
Igen, ha már világzene egyébként, akkor pont most jön sorba a Művészetek Völgye is, ami a leghosszabb magyar fesztivál. Most ezt nem július 21-től július 31-ig
tart. Hát 10 napos szokott lenni. Pénteken kezdődik, és a rákövetkező vasárnapig szokott tartani.
Igen, és azok kapcsolatban mondjuk a Művészetek Völgye kapcsolatban, hogy biztos voltatok már ti is, Anni is, amikor ti voltunk, mert tavaly találkoztunk.
Én is voltam tavaly. Én
12-13 éve nem vagyok minden évben.
Aha.
Nekem sok számomra a kedvenc fesztivál, ami fura, melyik a snob zene ízlésemhez képest.
Én látszólag nem lenne kompatibilis veled annyira.
A kevés fesztivál egyik, ahol nincsen kerítés, ami tök fontos, arra mész, amire akarsz, kifekszel a mezőre, gyönyörű helyen van, tegyük hozzá, fontos helyen van.
Közel a Balaton.
Igen, és de ugye azért a 2000-es évek vége, 2010-es évek elejétől azért sok baj volt Kapolcsa mindig, nem volt pénz.
Persze.
Ugye ez klasszikusan egy olyan fesztivál, amit 6-7 falu között szerveztek, de mindig az állami pénztől függtek, meg sokszor volt olyan, hogy csak egy falu volt Bűvészetek Völgye, volt, hogy félig elmaradt. Rengeteg változás volt ott. Ha jól tudom, az Oszkó Péterék szálltak be egy pár évvel ezelőtt a Művészetek Völgyébe, és az Oszkóék sokak szerint, valaki szerint ez nem jó, valaki szerint meg pont, hogy jó, én utóbbihoz tartozom, rájöttek arra, hogy sajnos nem működő üzletileg az, hogy te hét faluban tartasz egy fesztivált, úgyhogy...
Hát meg nem működő az sem, hogy minden évben vársz az utolsó pillanatig, és hogy tartod a markot, hogy hát ha belepotja majd az állami
így
támogatás,
van,
hanem meg elkezdték az egészet tenni. Egy picit a szó normális értelmébe véve üzleti alapra helyezni.
És egyébként az durva, hogy nem tudom, hogy Andris, te például tavaly mennyire éreztél ebbe valamit, de hogy én nem éreztem, érzem azt kapolcson, hogy oké, hogy én láttam már Red Bull autót ott, meg Costa Café, vagy nem tudom milyen busz, de hogy kurensebbek az előadók, minden magyar zenekar fellép, kurva jó helyszíneken, azt mondjuk, hogy nagyon klassz színpadok vannak, mert olyan kis csűrök, meg udvarok, szóval baromi jó, és én nem érzem rajta azt, hogy ilyen nagyon túlreklámozott lenne, egyszerűen arról van szó, hogy az egészet Kapolcsra, meg Vigán Petenre, meg Taján Dörögre így három forra levágták, és cserébe sokkal koncentráltabban, de a régi művészetekből a hangulatot megkapva, talán is van fesztivál, és ahogy hallom, egyébként egyre többen vesznek rá jegyet, egyre többen mennek le, és megtalálták ők is azt a fiatal budapesti közeget, amiként régebben lejárt rendszeresen Kapolcsra, meg hogy Kapolcsonnak tényleg van egy vidéki romantikája, és nekem is, hogy ott szeretek eltölteni sokszor egy hetet, és tényleg, nem tudom, mezítlába mezőn kifeküdni részegen reggel 6-kor, megvárni a napfelkeltét, mert hogy a világ legkedvesebb emberei fesztivál szinten Kapolcson vannak, annyira toleráns, elfogadó, kedves, pozitívak mindenki, nem is drága, és tök családias, és mondom, nekem nem túl reklámozott, és látszik rajta az, hogy olyan kezekben van, akik tudják, hogy egyébként Kapolcsnak mi a lelke. Nem tudom, mondani, és neked lejött ebbe valami talaj?
Nem nagyon tudok már ehhez hozzátenni semmit, mert hasonlóképpen gondolkodom én is a művészetek völgyéről. Ott egy pár éve volt ugye az, hogy tényleg egy ilyen koncepcióváltás, bővítés, sávváltás történt, és egyre több. Nekem én eleinte egy kicsit szkeptikus voltam, mert nekem nagyon úgy volt meg a művészetek völgye, mint a nemezelünk, lemegyünk gyerekkel, meghallgatjuk baja beát. Emiatt én egy kicsit szkeptikus voltam, de kb. Én is 3-4 éve amúgy rendszeresen járok, legalább egy napra, vagy egy éjszakára, és amúgy szerintem nagyon jó és nagyon hiánypótlós valóban ez a vidéki hangulat, az, amire egy kicsit szerintem mindenki vágyik, pláne a budapesti közönség, és hogy... tényleg nem tudom, hogy mit tudok.
Inkább ilyen falusi hangulat. Nem is az, hogy vidéki, hanem egyszerűen a falusi.
A falu, igen.
Hogy istállók vannak a koncertek is. Ezt mondom, hogy a művésztek, hogy talán a név egy kicsit már az művésztek, hogy nekem egy kicsit olyan, hogy így nehezen tudom azt elképzelni.
Angolul sokkal jobban hangzik. Furcsa, amúgy, de furcsa, hogy a Valley of Arts az ilyen furcsa. Igen, majd lehet, hogy a művészetekből egy névre rárakódott egy ilyen kis porréteg.
Nem ez kalapos hülyeség egyébként.
Igen. Egyébként Ördögkatonon voltatok már?
Nem voltam. Én sem voltam. Régi kapolcsosok szervezik azt is, az Ördögkatonon.
Mert egyébként azt lehet látni, hogy igen, hogy ebben van szerintem egy ilyen alternatíva, vagy van egy ilyen másik vonal, ami szerintem egész jól működik Magyarországon, hogy így Kapolcs, az Ördögkatlan, aztán a kapolcsos tím most elkezdett Táján, fenn az emblémbe Kerekdom néven szervezni egy kisebb, de nagyon emberléptékű hasonló fesztivál. Tehát ez a fajta ilyen
a
picit így a természet. A Tűfokán is szerintem hasonlít erre kicsit, hogy részben ilyen közössége, vagy legalábbis mindenképpen a helyi közösségnek a nagyon erős bevonásával, valahova az urbánus környezettől így elmenve távol, és egyszerre megjelenítve picit tényleg ezt a családi feelinget, meg ezt az ilyen sokszor ilyen hagyományokra visszakacsintó feelinget, de úgy, hogy mellette mondjuk így simán van hely az innovációnak. Tehát, hogy nem az van tényleg, hogy csak egy csinálunk egy ilyen nemezelő tábort, hanem az van, hogy egyszerre van jelen mondjuk az, ami mondjuk 100 éve volt trendi, meg egyszerre van jelen az, ami most.
És az a legjobb, hogy Kapolcson egy táncház nem ciki. Tök jó.
Egyáltalán nem.
Hogy az emberek elmennek táncházazni, és olyan felszólítottan, nincs benne ez a modoros, maniros, erőltetetten népies hülyeség, teljesen őszinte az egész, szóval azért mondom, hogy Művészetek völgyére tényleg érdemes lemenni csak egy estére is akár, mert alapból 10 napig tart, rohadtul családbarát, gyerekbarát, kutyabarát,
minden barát,
szóval azt nagyon ajánljuk. És akkor gyorsan, már csak két fesztivál van hátra, az egyik mondjuk a Sziget, ami augusztus 9-től 16-ig fog tartani. A Szigetet nyilván nem kell bemutatni senkinek. Azért érdekes talán idén, hogy ez az első Sziget, amit már az új befektetővel csinál a Sziget. Ugye a 70%-át megvette a Sziget Kft-nek egy amerikai befektető cég, akiknek nagy terveik vannak a Sziget Brand és a Sziget Fesztivál szervezői képességének a kihasználásával. Az idei szigeten nekem azt tűnt fel nagyon, és ez kicsit szomorú, hogy amikor eltolták a szigetet két héttel későbbre, mert hogy emlékeztek arra, hogy talán 4 éve volt az az év, amikor még mindig francia ska, meg német regi volt a nagy színpadon, és akkor így mondta is a Gerendai, azt hiszem, hogy tényleg el kellett tolni, mert pont tudjon ki a turné schedule a nagy zenekaroknak, hogy így legyen jó. És akkor volt is egy-két év, amikor megint erős line-up volt a szigeten, és most, én most kiírtam magamnak az izgalmasabbakat, de hogy azért azt el kell mondani, hogy az idei szigetnél már megint érzem azt, hogy olyan, mondom, Chainsmokers, Kasabian, Wiz Khalifa, Macklemore, Major Lazer, Pink, Flume, PJ Harvey, Al J, Biffy Claro, Interpol, Kills, White Lies, Vaccines, Tyco, Bad Religion, Mac DeMarco, Danny Brown, Crystal Fighters, Vince Staples, Alalas, Jack Varma. Ezek azok, amik mondom azt, hogy mondjuk így valami eszten kúrásért, de azt, itt is lehet látni azt, hogy nagyon sok az ismétlődés. Kasabian szerintem hatodjára jön. Wiz Khalifa az elmúlt 3 éve volt 3-szor azt hiszem nálunk. Megint azt hiszem, mint a szigetnél, hogy ezek, hogy így ki, az, ki a nagy név a szigeten, ilyen PJ Harvey, mondjuk, akit szívesen meg is néznénk, nem tudom, te Süli.
De nem is headliner. És hát, hogy is... ő ilyen co-headlinerként van benne a programban. Az biztos, hogy nekem mondjuk, de megint azt gondolom, hogy talán az is benne van, hogy egyre kevésbé nekünk szól a sziget, és az is benne van, hogy emögött azért az irány mögött feltétlenül van valami fajta befektetői tudatosság. Tehát szerintem itt már az utóbbi éveknek az a jelensége, hogy a 7 napból mondjuk 3 esetben is EDM előadó van nagy színpadon headlinerként. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos közönségszervezési döntés. Mm-hmm. Tehát fáj a szívem, mert mondjuk összehasonlítom mondjuk a Lengyel szigettel, ami a Open Air fesztivál fönt a Balti tengerpartján, Dinnya mellett, repülőtéren, és ott mondjuk 4 nap van, és a 4 headliner az úgy néz ki, hogy Radiohead, Foo Fighters, The XX és The Weeknd. Egyszerűen máshova, ők máshova pozícionálták. Kétfajta nagy fesztivál van ma szerintem Európában, az egyik ez a típus, aminek a headliner sora az ilyesmi, amit most mondtam, a másik az pedig az, ami kicsit, ami felé a sziget is megy, ahol mondjuk EDM előadók vannak headliner sorban, vagy pedig olyan többször kipróbált tuti dolgok. Én ezt egy kicsit sajnálom, én nagyon szeretek szigetre járni, 95 óta járok szigetre, minden évben ott voltam legalább 1-2 napot, vagy többet, és egyébként nagyon szeretem a feelinget, nagyon szeretem a nemzenei programok, nagyon szeretem azt, hogy sok külföldi között lehetek Magyarországon.
Ezt
imádom.
De mondjuk ki a székre, hogy a Lengyel Fesztiválhoz képest, hogy lehet, hogy ott ilyen headlinerek vannak, viszont az infrastruktúra,
csodás.
Azért a sziget, én emlékszem, én interjúztam egyszer a Michael Evis-szel, arról azt kell tudni, hogy ő a Glastonbury főszervezője, igen, és az alapítója. Csodálatos öreg bácsi, egy zakóba és egy forró nadrágba jött el az interjúra, nem hittem el. És ő mondta azt, hogy a szigetben legjobb neki azt tetszik, hogy tiszta. A Roskilde Fesztivál például olyan Dániában, hogy mondta a Dániában élő ismerőségem, hogy az kibasznak 3 nagy színpadot, a legjobb fellépőkkel ever. Cserébe a sárban dagonyázva, húgyban, szarban, alkoholban, 3 napig nem fürödve, egy ilyen nulla infrastruktúrájú helyszín, jó azért nem igaz, de hogy nem egy olyan minőségét tudsz a szigetnél, viszont azért ezt ki kell emelni mindig, hogy ott viszont, ha nincs is Foo Fighters, meg Radiohead, már, ez fontos. Cserébe viszont...
Legyünk optimisták, most épp
nincs. Cserébe viszont fantasztikusan jó mindig a sziget, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem a sziget nagyon kezdi elérni a maximum kapacitását.
Igen. Hát élhetőség határán van, embertömeg...
A Rihannás nap szerintem az...
Embertömeg szempontjából az élhetőség határán van az a hely, az biztos.
De viszont, nem rosszak ezek a fellétet, hogy most egy ilyen felsorolásnál így lehet húzni a szánkat, meg ilyesmi, csak az a baj, hogy mihez hasonlítjuk a szigetet. Igen. Hogyha mondjuk a Glastonbury-hez hasonlítjuk, akkor nyilván ezek a fellépők harmadgyengének számítanak, de hogyha meg azt nézzük, akkor még mindig a sziget az a fesztivál Magyarországon, ami azt a nemzetközi színvonalat tudja hozni, amit tényleg így a világ legnagyobb fesztiváljai. És szerintem egyébként a Sziget az egyetlen vállalható fesztivál az egész Sziget produkcióban, és én ezt valószínűleg idén sem fogom kihagyni. És most így nem tudom, ahogy én elnézem a fellépőket, én mindig, meg így rágondolok a Szigetre, mindig azon gondolkodok, hogy egy kicsit, amit te is mondtál, hogy egy kicsit azt érzem, hogy így Európában vagyok, mert hogy mindig aktuális király előadók, ha nem is a legnagyobbak, de azért király előadók szoktak jönni.
Az emberek kedvesek, normálisak,
alapvetően ez így van. Nagy rész.
Soha nem láttam verekedő embereket a Szigeten.
Hát én is nagyon
az,
régen.
Az más kérdés, hogy nagyon sokan vannak, de például a Szigeten én tökre nem érzem azt a kereskedelmi jelleget annyira, mint mondjuk a Volt Fesztiválon.
De ez azért csak azért nem érzitek, nem annyira koncentrált. Tehát, hogy egy nagyon nagy területen szétszórva van meg szerintem. De mindegy, tehát hogy nincsenek jelentősége.
És hogy tényleg, tehát hogy minden nap azért van 2-3 jó koncert, és szerintem amúgy a Sziget hosszú. Egyébként, én azt gondolom. Túl én egy hosszú. Kicsit jobban koncentrált. Én azt gondolom,
de
hogy
mondjuk ilyen... De egy szigetélményt szerintem nem tudsz adni a külföldieknek úgy, a külföldi
gyere ide három napra, három, max négy.
Itt meg azért jön egy csomó a Hollandiában, mert mindenhonnan máshonnan.
Kell egy hét együttlét.
Egy hétig, pontosan. Aha,
ez a szlogen beragadt, és szerintem ez
mondom, hogy hozzátartozik. Igen, hogy a sziget és nem pont belefér, az, hogy ennyire hosszú.
Hát mondjuk én is csak ilyen 5-6 napot mondanék, hogyha nem 7, de például, mert hogy... Mert
volt idő, amikor megpróbálták azt mondani, hogy 5 napos, és van egy nulladik, meg egy mínusz egyedik nap. Ahogy elnézem, ezt most nagyjából elengedték, igen. Tehát hogy most már megint úgy tekintik, hogy 7 nap, az 7 nap.
Csak hogy szerintem egyébként ez is hozzájárul ahhoz, hogy néha egy kicsit így húzzuk a szánkat, hogy lehet, hogy van egy csomó jó fellépő, de mondjuk nekem tavaly volt ez a sziget, hogy így... hogy végül is, én nem tudtam eldönteni, hogy heti egyen menjek ki, vagy csak egy-két napra, mert minden nap volt egy-két olyan előadó, akiket viszont nagyon-nagyon szerettem volna megnézni, mert nagyon-nagyon szerettem őket, viszont hogy minden nap egy-kettő, mert hogy 7 napos volt, és el lettek szorva, nyilván tudatosan, de hogy ez nekem igazából az egyetlen ilyen negatívum, ami most így a
helyzet, hogy nekem csak
eszembe jut.
Valószínűleg engem is átlendítene abszolút az, hogy ha egy előadó kapcsán még, egy-két előadó kapcsán még le ott lenne az a nagyon erős ilyen wow feeling. Tehát, hogy most csak a PJ Harvey-nál éreztem azt, hogy őt még nem láttam, még nem volt hozzá szerencsém végre, tök jó. És hogy így hát én mondjuk nekem az pont nem, de tudom, amúgy persze, nyilván meg volt.
Azt elhozni az egy
abszolút, persze. Nekem mondjuk tavaly a Szigurósz volt az, ami ilyen nagyon durva wow feelinget hozott be, de hogy meg tavaly, mit tudom én, még a Noel Geleged is olyan volt, hogy nem járt itt, nem tudom mióta, így ebben a formában még soha, stb. Én azt éreztem, vagy mondjuk 2 éve a Florence and Machine-nél éreztem azt, hogy na ez, tehát hogy ez a csettintés, hogy egy kúrens, abszolút nemzetközileg nagyon magasan jegyzett előadó először jön headlinerként, tehát hogy ezek a cuccok szerintem fontosak, és hogy nekem valószínűleg csak ezért van most egy kicsit ilyen hiányérzetem.
Az, ebben abszolút egyetértünk egyébként, és gyorsan menjünk is tovább. Azt elfelejtettük egyébként, hogy a Sziget Kft.-nek van még 2 másik kis fesztiválja.
Be My Lake.
Még a Nagyon Balaton programsorozat, amit hagyjunk is, mert az aztán még egy külön podcast lehetne, a Be My Lake meg a Strand. Azt a kettőt elintézhetjük annyival, hogy igazából ezek ilyen pótfesztiválok, amik...
Érdekes, hogy a Be My Lake szerintem annyira most már nem az. Nem voltam, meg totál távol állt tőlem, de én úgy látom, hogy a Be My Lake az pont rálépett egy olyan útra, hogy akinek a Balaton Sound Commerce, de szereti azért az alapvetően minőség erős elektronikus zenét, és nem a nagyon underground válfaját, hanem mondjuk ezt az ilyen Sven Wade kör, és nekem az ő egy ilyen techno, deep house, stb. Annak szerintem egy ilyen nagyon-nagyon vállalható dolog. Nem tudom, hogy milyen a feeling, nem voltam még ott. A Strand az biztos, hogy az tényleg egy ilyen pótfesztivál. És egyébként ugyanabban a kategóriában nem is beszélgettünk a Fezenről, ami inkább rockos, de azért ott is van így minden, meg nem beszélgettünk a Szegedi Ifjúsági Napokról, ami kicsit a mi feelingünk, egyébként egy tök jó helyszínen. De ez a klasszikus ilyen városi...
Én szerintem a szín, amikor én gimis voltam, akkor szín tök menőnek számított. Az még 10 év volt talán. És én minden évben nézem, ott valami, nem tudom, ott hogy van az.
Hát ott volt egy ilyen, ott volt most egy pár év, amikor ilyen elég bizonytalanná vált a háttér. Ebben nem mennék bele, mert nem tudok konkrétumot, és nem szeretnék itt most ilyen feltételezésekbe bocsátkozni. Úgy látom, hogy talán mostanra egy megszilárdult, meg egy picit most azt is gondolom, hogy beleálltak abba, hogy nem kell feltétlenül nagyobbat harapni annál, mint amennyit így valójában tud a fesztivál, hanem inkább megmaradni kicsit annak, ami Debrecennek és környékének a kampusz, annak a dél alföldi dolognak.
Miért földekkel a színfölött?
Oké, kösz, hogy ezt mondod, meg minden, meg tényleg tehát nagyobb nézőszámmal, nagyobb, jobb országos láthatósággal tudunk dolgozni, igen, meg igen. Minden, de ott az ott élőknek, délalföldön élőknek meg szerintem a szín tud jelenteni egy ilyen ugyanazt a hozzáférést azokhoz a dolgokhoz, amiket évközben mondjuk nem feltétlenül kapnak meg.
Igen, de hát mégis az arról beszélünk, hogy nem tudunk viszont nagyon kiemelni ezen kívül, mert egyszerűen évek óta a szín annyira radar alatt van, mert én nézem azt, hogy hát ilyen nosztalgikus fellépőket hívnak, ilyen Hedövét, meg Scootert, meg DJ Bobót, meg ilyesmi, és hogy így valami ott valami, mondom, valami nekem nagyon nem.
Aha.
Nem, de hát nyilván, hogy mondasz, hogy regionálisan szükség van rá, ezért működik.
Szerintem igen.
De hogy még egy volt, amit még feljöttünk augusztus legvégére, az Ubik Eclectic. Én nem is hallottam róla egészen tavalyig talán, ami azért vicces, mert nekünk Zebegényben van családi házunk szüleimnek, és ez is Zebegényben tartják meg ezt a fesztivált. Ezt Andris, te vágod igazán. Mm-hmm. Szerintem ez is olyan fesztivál lehet, ami hosszú távon egy ilyen alulról szerveződő, nagyon vagány cucc. Meséld ezt, amit el lehet mesélni.
Hát az Ubik Eclecticben mondjuk az van, hogy ez a szőnyi...
Bocsánat, de augusztus 25-től 27-ig tart.
A tábor, ahol ez megrendezése kerül, az egy adott méretű tábor, és már tavaly volt egyébként másodszorra megrendezve, és már tavaly is azt hiszem 500 főre volt limitálva a nézőszám. Mindezt úgy, hogy közösségi finanszírozással hozták össze az egészet, és sávot, tehát aki az első 20 között vett jegyet, annak még nagyon olcsó volt, aztán egyre drágultak a jegyek, de hogy alapvetően az egy ilyen kicsit zártabb összművészet, fesztivál. Nagyon erős az élőzenei vonal, nagyon erős az elektronikus zenei vonal, de mellette színház, performance művészek, különböző képzőművészetek is nagyon-nagyon jól be vannak integrálva az egészbe, és az szerintem sosem lesz, sőt nem szerintem, az valószínűleg sosem lesz tömegfesztivál, viszont az a főleg budapesti közegnek szerintem egy nagyon fontos találkozó helye, akik egyébként a Bánki Túrban, a Colorado-ra is így leginkább járnak, szóval ennek az ilyen budapesti underground közegnek
egy... És minden hónapra jut egy...
Most már minden, a nyári hónapokra minden három van egy Colorado, van egy Bánki Túr, meg van egy Ubik Eclectic.
Igen.
Az is 45 perc vonatta az ebegény.
Talán, igen. Vagy még annyi se. Nem tudom, hogy ezt elmondhatom el, hogy lesz az Ubik Eclectic most csinál egy másik fesztivált is, meg egyébként ők a fesztiválok környékén mindig csinálnak kísérő eseményeket, szóval, hogy az Ubik Eclectic egy kicsit olyan, mint a Basecamp, mert hogy ott is nem csak, tehát oké, hogy van a maga a fesztivál orfűn, de hogy ők is a hajóra szoktak vinni programokat, vidékre szoktak vinni, és minden a Basecamp brand alatt, és az Ubik Eclectic is egyébként ezt csinálja, hogy van a nagy fesztivál, az Ubik Eclectic maga, és de hogy ugyanakkor volt például most egy 100 fős házi buli, aminek Facebook eseményese volt, hanem szóval ez egy ilyen az Ubik az inkább egy ilyen undergroundabb dolog, viszont
az, amikor ilyen gyufás dobozok voltak,
igen, a meghívók. Igen, gyufás dobozokban
láttam egy csak utólag.
Meg a meghívók. Nagyon jó volt. Szóval az Ubik Eclectic az inkább egy ilyen underground dolog ennek a közegnek. Én tavaly azt gondoltam így a legjobb fesztiválnak. Az összes közül pedig megfogadtam tavaly, hogy...
Egyébként volt egy ilyen szavazás a Golden Fest, jól mondom, amit a Rész Gyuriék szerveztek az MHRS-en keresztül, és akkor ott azt tudom, hogy az Ubik kapta a legjobb ilyen kis, tehát hogy be voltak kategorizálva a fesztivál, kicsi, közepes és nagy fesztiválnak, és ott az Ubikat szavazta meg a online közösség a leg... Én nem voltam tavaly.
Nekem még nem sikerült rájönnöm, hogy mi a titka, de hogy valahogy tényleg az Ubikon az van, hogy így valószínűleg egyébként azért, mert hogy limitált. Én mondjuk nagyon sok embert ismerek, de azért nyilván nem ismertem én sem mindenkit, viszont azt éreztem, hogy mindenki barát. Tehát, hogy azok az emberek is, akik ott voltak, tehát akik eljutottak az Ubik Eclecticre, mit tudom én, 500 embert engedtek be összesen, abból mondjuk én ismertem 20-at, viszont a többi emberhez is úgy tudtam odafordulni, mint sehol máshol.
Ilyen családiasságnak egyébként igen, szerintem tehát, óriási vonzereje van. Tehát én a mi környékünkön, meg abban a régióban szerintem a mai napig a legtöbb ember, aki mondjuk nem most 10 vagy 20 éves, az a Kotta Fesztivált emlegeti a legtöbbször. A Kotta Fesztivál az Hajdúböszörményben létezett a 90-es évek elejétől nagyjából a 2000-es évek második feléig, és az, ott totál ugyanez működött egyébként, nyilván még mások voltak azok a szervező elvek, amik köré szerveződött, egyébként zeneileg mindig ilyen teljesen oké volt a programja, ott így a VHK-tól kezdve az akkori alter, és mondjuk így a mainstream felé kacsingató, tehát a Kispállal bezárólag az volt így a maximum, ami fellépett, és ott volt ez egyébként. 1500-2000 embernél nem volt több naponta, sokáig úgy is reklámozták magukat egyébként, hogy Magyarország legnagyobb házi bulija, tényleg lepacsizott mindenkivel az is, aki soha nem találkozott semmivel. A backstage-et azt egy ilyen jelképes kis szalag választotta el a fesztivál többi területére, semmi jelentősége nem volt, ugyanoda jártak WC-re a nagy színpados fellépők, mint a látogatók. Mindent, tehát gyakorlatilag nem volt semmi, együtt lehetett csocsózni a fellépőkkel. Tehát egy ilyen hatalmas családnak érezte magát mindenki, szerintem, aki ott kim volt, és nem véletlen szerintem, hogy az emberek keresik ezt a, főleg most, amikor annyira nagyok a fesztiválok, legalábbis a mainstream fesztiválok annyira nagyok, szóval sokszor én szeretem a saját fesztiválunkat, nyilván, mert megtalálom benne az örömömet, meg minden, de hogy sokszor abban a napi 20-30 ezres tömeg után nekem is tök jól esik elmenni egy olyan kulturális rendezvényre, ahol olyan családiasnak érzem a léptéket.
Ez egy nagyon-nagyon fasz végszó, szerintem. Én nagyon szeretném megköszönni Süli Andrisnak és Kocsis Andrisnak, hogy itt voltak a podcastben vendégként.
Köszönjük a meghívást.
Mi is köszönjük.
Ez egy rekordhosszúságú cucc volt, nem tudom, hogy fogjuk majd ezt megvágva.
Két rész lesz.
Reméljük azért volt, aki végighallgatta, reméljük tudtunk segíteni tájékozódni az idei magyar fesztivál piacon. Igyekszünk majd ezt jövőre is megcsinálni. Titeket arra kérünk, hogy értékeljetek minket iTunes-on, hogy a podcast felmaradhasson a toplistán, és hogy még több podcastet csinálhassunk. Küldjetek kommentet, értékeljétek levelet, mondjatok, hogy milyen volt, és legközelebb jelentkezünk. Sziasztok!
Hello!
Hello.